Jó reggelt kívánok mindenkinek! Biztos urat kérem, hogy kapcsolja be a gépét és Domány urat is. Megállapítom, hogy az ülésünk határozott képes a mai két közgyűlés közötti májusi klímavédelmi közlekedési városfejlesztési bizottság munkáját tehát megkezdhetjük. A napirendre javaslatot tettem az ülés összehívásakor, összesen az egyebekkel együtt 8 napirendi ponttal. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e bárki a napirendhez módosító javaslattal vagy kiegészítéssel élni. Ilyet nem látok, amit kötelező elmondanom, de nem mondtam még el, hogy szeretném minden vendégünk figyelmét fejlődni, hogy a bizottság ülésről szó szerinti hanganyag leírat és videófelvétel is készül, a jelenlétükkel ehhez hozzájárulnak. Kérem, hogyha hozzászólnak, akkor a vendégmikrofonokban tegyék meg az asztaloknál, és minden esetben mutatkozzanak be, illetve a jelenléti ívet is írják alá a kollégáimnál. No, akkor itt az idő, hogy szavazunk a napirendről. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja a napirend elfogadását, kérem szavazzanak. A bizottság 8 igen, egy szavazattal a napirendjét elfogadta. Egyes napirendünk a Rákos rendező ingatlanok használati megállapodásával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés. Előterjesztő főpolgármester, van szóbeli kiegészítés, gondolom. Talán sajnos főigazgató.
Röviden csak ennek a státusza, ugye ez egy tulajdonképpen egy technikai lépés ahhoz, hogy folytatódjon a munka, hiszen itt ebben abban állapodunk meg a MÁV-val, hogy mely területeket kívánja használni a vasúti közlekedés szempontjából. Ez nem összekeverendő azzal, ami a júniusi közgyűlésre fog érkezni, ahol döntünk majd a váratlan dönt a közgyűlés arról, hogy milyen mesterterv pályázatot írjon ki, illetve dönt arról, hogy a szerződésből fakadóan milyen jogszabálymódosítási igényekkel, illetve infraberuházási igényekkel lépne fel a kormány felé. Úgyhogy az előterjesztés azt mutatja be, hogy jelenleg hol tartunk a folyamatban, és ez kifejezetten csak a MÁV-ra vonatkozó részt illeti. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Nekem annyi kiegészítésem lenne még, hogy egyrészt ugye a mítításpont, és ami miatt nem egy végleges szöveg van előttünk, az az, hogy itt valójában azt a kérdést kell mindenképpen rendeznünk, hogy azok a használati jogai a MÁV-nak, amik a különböző a mi területünkön, a fővárosi területen futó kábelekből, vasúti alépítményekből, vasúti infrastruktúrálnakból, de nem pályaelemekből erednek. Ezeket a használatokat meddig kívánja a MÁV fenntartani. Nyilván a MÁV az MÁV, tehát nem reménykedik semmi jóban az élettel kapcsolatosan, tehát nem reméli, hogy itt nagy felújítások történnek egyhamar, tehát az idők végezeteig szeretné fenntartani. A főváros nyilván úgy gondolja, hogy amit az araboknak a kormány megígért, hogy itt lesz vasúti felújítás, ezt a főváros felé is tartani fogja, és szeretnénk kettelni azt, hogy tehát korlátok közé szorítani azt, hogy milyen határidőn belül kell a MÁV-nak a mi területünkön ezeket a használatokat megszüntetni, hiszen ezek a hasznosítást részben gátolják, vagy megnehezítik. Ez az egyébként elég érdemi kérdés az, aminek meg a lezárása előttünk van, de valószínűleg éppen azért, mert az állami beruházásokkal összefügg, a legegyszerűbb lesz ennek egy részét ennek a vitának az EKM-mel abba a megállapodásba utalni, ahol egyébként az állami beruházásokról megállapodunk. Ami még talán fontos az az, hogy az előterjesztés szövegesen részletezi a határozat, nem megy bele részletesen, de én kiemelném, hogy a vasúttörténeti park bekötő vágánya kapcsán azt, amit akkor mondtunk, amikor az araberuházást kritizáltuk, azt most a terület új tulajdonosaként is képviseljük, értve ez alatt azt, hogy szeretnénk a vasúttörténeti park hosszú távú működését biztosítani. Tehát mind az arab befektető számára lehetővé volt téve az, hogy felszámolja ezt a vágányt, ami egyedül ellátja a vasúttörténeti park kiszolgálását. A főváros ezt szeretné a parkban integrált módon megtartani, ugyanakkor nem villamosított vágányként, hiszen azért, hogy módon egy lakónegyedbe elég nehezen illeszthető bele, és a BKV kezelésébe átvéve. Erről zajló tárgyalások vannak, még a megállapodásnak ez egy kimunkálandó eleme, illetve úgy értem, hogy egyesség van abban, de talán fontos, hogy ez itt is elhangozva, hogy ezt a gyalogos felüljárót, ami átvezet a vasúton ezen a területen, és biztosítja annak az északi területén egyedül az átjárást, ezt a MÁV vállalja hosszú távon kezelni, működtetni, üzemeltetni, fenntartani, egészen addig, ameddig a mi fejlesztésünk oda nem ér, hogy ennek a kiváltására sor kerülhessen. Tehát azt gondolom, hogy ezen a szakmai szinten nyilván a MÁV-val zajlik az egyeztetés, Emellett továbbra is igazolt, hogy jól tudom, hogy Blázer miniszter úr nem válaszolt a polgármester úrnak a közgyűlés által kezdeményezett tárgyalási kezdeményezésére immár több mint két hónapja. Tehát azok az érdemi egyeztetések, amik akár a jogalkotási kérdésekről, akár a 2039-ig vállalt különböző közlekedési fejlesztésekről, kisfeladatival, szegedéti felüljáróról, vasútfejlesztésről szólnak, ezek még mindig nem tudtak megindulni, de ezzel együtt a MÁV-val a birtokba lépésünkhez szükséges megállapodás halad, és éppen ezért én javaslom a bizottságnak, hogy támogassa ezt a ma egyes napi rendi pontként szereplő előterjesztést. Van egy kiegészítés vagy kérdés ehhez a bizottság részéről? Nem látok ilyet, akkor a vitát lezárom, kérdezem a bizottságot, hogy támogatja a Rákos rendezőről szóló előterjesztést, kérem szavazzanak. A bizottság 8 igen, egy hangú szavazattal támogatta. Következik egy konzultációs kezdeményezés Budapest belvárosát övező Rozsdazóna lakásztérú fejleszthetőségéről, hogy a közgyűlés kérte ennek a tájékoztatónak az elkészítését. Kaptunk egy részletes íratdokumentumot, kaptunk egy prezentációt, illetve minden egy előterjesztést. Kívánja a prezentációt bemutatni az előterjesztő? Igen? Építés úr? BFT? Akkor utána? Igen. Igen, parancsoljon. Ön ilyen szó, nem tudtam. Parancsoljon.
Igen, jó napot, köszönjük szépen. Hát ugye előzetesen megkapták a prezentációt, úgyhogy csak gyorsan mennék fel, ha végig nem szeretnék túl sokat beszélni róla. Ugye a fővárosi közgyűlési határozat, ami a feladatok része elhangzott, az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Budapest belvárosát övező rossz övezetben miként lehet a zöld felület növelése mellett lakások kialakítására alkalmas ingatlan beruházást megvalósítani. Van az anyagunkban egy ilyen rövid ipartörténeti áttekintés, hogy hogyan alakult Budapest település története, ezt most nem ecsetelném itt nagyon részletesen. Ennek van egy ilyen idővonalas felépítését a prezentációban és abban az anyagban is, amit megkaptak egy leírása. Ugye a jelen vizsgálat az így alapvetően a barnamezős katasztrát használtuk fel, ezt 2016 óta vezetjük folyamatosan a fővárosi közgyűlés határozata alapján. Jelenleg ez a kataszter 2685 hektárnyi területet tartalmaz. Itt nagyon röviden a kicsit ezekről a fogalmakról is szót ejtettünk ebbe az anyagba. A barnamezős kataszterben mi az egységes európai barnamezős fogalmat használjuk, ez van felírva a szlájdra is, tehát erőteljesen hatással vannak a saját környezetükre, ugye korábban bihasználatuk megszűnt, felhagyottak vagy újhasznosítottak, vért vagy valós környezeti szennyezettséggel rendelkeznek, és fejlett városi térségben találhatók, valamint, hogyha újra használatban lennének éve, akkor ez egy ilyen értéknevelő beavatkozás igényel. A Magyar Építészeti Törvény ehhez képest egy szűkebb körben határozza meg a barnamezős területek körét, ezért ezeket külön megkülönböztetjük. Ugye a rossz zóna, ami összefogja ezeket a nagyon jelentős színterületi tartalékkal fejlesztési potenciálra rendelkező barnamezős területeket, a belváros feleli körbe, ez a szlájdon ilyen narancssárgás színnel aláfestéssel látszik. Itt az összes barnamezős területünkből nagyjából egy 1240 hektárt érint ez a fejlesztési céltérség. Ugye ebből 1100 hektár az, ami a Magyar Építészeti Törvény fogalmának megfelelő barnamezős terület. Általában ide keveredik a rossz övezeti akció terület kifejezés is. Korábban a szakmai szalóban használt a barnamező területekre, de nemrég, néhány évvel ezelőtt a kormányzati intézkedések által ez egy olyan fogalommá vált, hogy igazából a rossz övezeti akcióterület minősítést a kormány adhatja egy területnek, ez kezdeményezésre indul, és jelenleg áfa kedvezmény jár ugye az itt épülő lakások után. Ez csupán 5,5 hektárnyi területet tesz ki ebből a több 1240 hektárnyi barnamezős területből. Azt néztük ugye a határozattal összhangban, hogy hol lehetne lakásokat kialakítani. Itt a jelenleg véleményezés alatt álló fővárosi településtervnek a fejlesztési tervlapját, illetve a rendezési szabályzatnak az általános használati besorolását vettük alapul. Vannak olyan kategóriák, ahol megengedett a lakások elhelyezése, van, ahol a kormányrendelet ezt korlátozza, hogy milyen arányban, milyen mennyiségben lehet lakásokat elhelyezni, és van, ahol a kormányrendelet alapján nem is lehet lakásokra igénybe venni a területeket. Ez egy, amit mi itt kimutattunk, ez egy elméleti lehetőség, ezt a kerületi önkormányzatok jelentősen korlátozhatják ugye a saját jogkörükben tartozó építési szabályzatok készítése során. Ez egy 590 hektárnyi területen 71 ezer darab lakás elhelyezésére van elméleti lehetőség. Ugye ezért ez egy elég nagy szám, elég sűrű, intenzív beépítést igényel, tehát ezeken a területeken mindenképpen a infrastruktúra kapacitásokkal is fel kell készülni, illetve ezeket az ingatlan fejlesztésekkel összhangban kell a megfelelő kapacitásokat biztosítani. Megnéztük a zöldterület növelés lehetőségét is, ez a zóna elsődleges félterülete a zöldterületek növelési potenciáljának, ugye több nagy városi tervezett közpark is ki van jelölve ezen a területen, illetve vannak már meglévő parkok, amik azért alulhasznosítottak és minőségi fejlesztést lehetne elérni a területen, illetve ugye magukon a fejlesztési területeken belül is elő van írva, hogy több esetben zöld területeknek a kialakítási szükségessége. Beszélni kell mindenképp itt a környezetvédelmi szempontokról is, ugye itt ez a vélt vagy valós szennyezettség kapcsán, ugye a kármentesítések felmerülnek, a talaj felszín alatti vizek szennyezettségének a felmérése, illetve hogyha lakófejlesztésekről van szó, akkor ugye a környezetállapot javítására is hangsúlyt kell fektetni, itt például a zaj és légszennyezés csökkentésére. A fenntartható városfejlesztő közlekedési infrastruktúra fejlesztés ugye alapvetően ahhoz, hogy ez a zóna városszerkezethez illeszkedően tudjon fejlődni. Alapvetően azt néztük meg, hogy a kapacitív kötött pályás kapcsolatokban hol vannak olyan tartalékok, amik lehetővé teszik azt, hogy már jelenleg is elinduljanak fejlesztések, illetve a másik részben pedig azt néztük, hogy közép és hosszú távon, hogyha a szükséges közlekedési fejlesztések is megvalósulnak, akkor hol lehet további lakás célú fejlesztéseket végrehajtani. Az energiarendszerek kapcsán a dokumentumban egy nagyon rövid részt szerepeltettünk, ugye itt a távfő szolgáltatásra való rákapcsolódásnak az ösztönzése vagy támogatása lenne egy cél. Volt egy másik közgyűlési határozat is arról, hogy hogyan lehet ezekre a területekre Európai Uniós forrásokat bevonni. Itt a prezentációban néhány szlájddal kiegészítettük az írásbeli anyagot ezzel kapcsolatban. Ugye vannak visszatérítendő támogatások, telapvető döntés az önkormányzat saját fejlesztéseire fordítja ezeket, vagy egy forgó alapot hoz létre. Ugye alapvetően az a cél, hogy kombinált felhasználású modell legyen. Akit talán jobban érdekel ez a téma, vannak Európai Uniós kiadványok már ezzel kapcsolatban, hogy a megfizethető lakhatásra ki, hogyan, milyen célterületekre tud felhasználni forrásokat. Ugye két uniós ciklus volt ebben a közgyűlési határozatban, az egyik az a jelenlegi, ami 2027-ig tart. Itt is több lehetőség van ugye igénybe venni a különböző forrásokat, ugye, vagy 2029-ig, bocsánat, itt ugye az a kérdés, hogy ha ugye készekedve kapja meg az önkormányzó támogatást, akkor 2029-es határidőig hogyan tudja biztosan ugye fel is használni azt. Tehát a lakás fejlesztési beruházásnál azért kétséges, hogy az épületek meg is tudnak-e valósulni már 2029-re, még egy forgó alapot technikailag azért könnyebben van talán lehetőség létrehozni. A következő finanszírozási ciklus ugye az a 2028-2034, az előkészítés alatt van, itt ugye kifejezetten fontos az előkészítésben való részvétel, kapcsolatoknak az építése és a különböző partnereknek a felkeresése. De a prezentáció végére, ahogy az anyagban is van, beraktunk néhány részletes térképet, hogy pontosabban lehessen látni a térbeli vetületeket és a különböző szempontoknak az egymásenítását, de itt most ezekre nem szeretnék kitérni, úgyhogy csak gyorsan végigléptetem, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm. Nagyon fontos anyag, és aláhúznék belőle néhány dolgot, tehát szerintem az, hogy egy ilyen budapesti városias beépítéssel, toronyházak nélkül 71 ezer lakást el lehetne helyezni a budapesti rostövezetekben, ami ugye azért azt jelenti, hogy ez több mint 100 ezer ember lakhatása, az azt mutatja, hogy a KSH által a következő 15 évre prognosztizált központi régiós lakosságszám növekedést Budapest 1:1 ki tudná szolgálni, hogyha a rozsdálvezeteket megfelelően hasznosítjuk. Ugye egy része ennek történik kvázi magától, magántulajdonban, hiszen akár a Budafoki úti átalakulás, aminek most nem a minőségét dicsérem, csak a tényét, vagy több más esetben ez zajlik. Nyilván vannak állami területek, ahol ez csak akkor zajlik, hogyha a köztéve ezért lép, ugye ennek most egy elég speciális alesete Rákos rendező, de nyilván lehetne sok más is. Én csak azt akarom aláhúzni, hogy egyrészt az az állítás, hogy Budapest megtelt, az nem állja meg a helyét, mert a rozsdavezetőinkben érdemi fejlesztési területek vannak, anélkül, hogy zöldet kéne beépíteni. Ezek a rozsdavezetek tipikusan azért egészül el vannak látva közlekedéssel is. Látjuk Rákos rendezőn is, hogy nem eléggé, és kell még ráfejleszteni. De most a Rákos rendező példáját elképzeljük. Rákos rendezőn ugye 10 000 lakást legalább akarunk építeni, vagy többet is. Tehát itt fog lakni 15-20 000 ember. Ha ennyi ember nem ide jönne, hanem az agglomerációba, ez azért önmagában egy közepes méretű agglomerációs település, ehhez a kormány építene egy valami M2-es, M akárhányos utat, vagy legalább egy kétszer-két sávot valahova, és előbb-utóbb építeni kéne elővárosi vasutat vagy hévet, mert azért egy vadonatúj 20 000-es agglomerációs településhez, nyilván nem egy helyre mennének ezek az emberek, hanem szétfordulnának, de léptékében ez már nyilván kötött pályás fejlesztéseket is indokolna. Ez már önmagában sokkal több lenne, és nem tudom kiszámolni, mennyire meg egyszerűen érdemes kiszámolni, önmagában sokkal több lenne, mint amennyit a kiskodati fejlesztésére vagy a Szeged úti felüljáróra el kell költeni. Most az egyéb összes szétterülésből eredő környezeti és városszerkezeti problémájáról nem is beszélve. Tehát én azt gondolom, hogy azt miért mondjuk azt sokszor, hogy a rossz vezetek az aranytartalékai a fővárosnak, hogy az az állításom egy évvel ezelőtt ilyenkor egy kicsit más szezonjában a politikának, hogy 10 000 lakást fel lehet építeni, akár belátható időn belül is a budapesti rossz vezetekben, ugye ebből volt egy vita még néhány éve. Azt gondolom, ezeket abszolút alátámasztja ez az anyag, és éppen ezért nagyon fontos, és szerintem fontos, hogy még forgassuk és hivatkozzuk, amikor részben Rákos rendezőn dolgozunk, részben további rozsdavezetek sorsára gondolkodunk, részben érvelünk az agglomeráció szétterülés szabályozási megengedése ellen, ami ugye zajlik, és gondolkodunk arról, hogy Budapestet hogyan lehet lakhatási szempontból a mai fenntartható pályára állítani, úgyhogy köszönöm szépen az anyag elkészítését. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van egy kérdés, hozzászólás Várati Zoltán jelentkezett, parancsoljon.
Én köszönöm szépen, én dél-budai térségen szeretnék kitérni, mert azt ismerem. Ugye ott most per pillanat is több mint 6 beruházót, 8100 lakást szerveznek építeni, a Feller már meg is épült, és abszolút támogatónak tartom azt, hogy rozsdavezetekben újabb lakások épüljenek, és így a lakhatás is könnyebbé tegyék a városban. Viszont már most látszik, hogy ott nagyon sűrűn vannak beépítve, úgyhogy ilyen 60-70-es évek lakótelepei ahhoz képest ilyen élhetőbbnek tűnnek, és nagyon kevés infrastruktúra fejlesztés zajlik. Tehát ugye nincs kötött pályás közlekedés, a Szereni Lipizán az Egyesülem, az kint van a szélén, az új budai fonódó és a Kanádorligetig van tervezve, nincs, tehát alig most kezdenek tervezni ilyen új óvodákat, bölcsödéket, iskolákat, egy darabot. Tehát nagyon fontos ugye ez a humán infrastruktúra és a szolgáltató központok, a rendelők, az iskolák, stb. Azt láttam, hogy némileg kitértek az ő felületekre, az is nagyon fontos, hogy kérdés, hogy mennyire számoltak az ilyen egyéb infrastruktúrával, valamire szükség van az embereknek, és mennyire számoltak a már mostan épülő lakóparkokkal, lakótelepekkel, hogy amellé hogy fér be ez a többi. Köszönöm szépen.
Köszönöm, Szilágyi Annak is azt ilyen között parancsolni.
Köszönöm szépen, igazából vissza is vontam, mert Váradi Zoltán elmondta a kérdésemet, alapvetően én is a humán infrastruktúrára szerettem volna rákérdezni. Különös tekintettel arra, illetve erre csak fölhívnám a magunk figyelmét, hogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak például a könyvtár fejlesztési hálózata, tehát hogy hova tegyenek könyvtárat, hol szűnjön meg a könyvtár, ez is most újra gondolás alatt van. Nyilván ez is egy dinamikusan változó rendszer lesz, de hogy én is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a területek a lakások prioritása mellett akkor lesznek valóban élhető városrészek, hogyha ott a zöld, humán és egyéb infrastruktúra megfelelőképpen kiépül. Köszönöm szépen.
Igen, megadom a szót. Csak hogy ne a vészétét hozzuk lehetetlen helyzetbe. Tehát ugye azért Magyarországon, Európa főleg Budapest esetében Európa szétaprózott a tervezési városépítési szabályozási rendszere van a kétszintű önkormányzatiságnak köszönhetően, illetve minden olyan egyéb hatásnak, ami ebből ered. Tehát éppen ezért a főváros a maga szintjén azt, hogy ezek a rozsövezetek átminősülő területekké váljanak, hogy ott milyen funkció legyen, ezeket tudja szabályozni, és a település tehát most zajló konzultációban azt gondolom, hogy az összhangban is áll ezzel a most hallott anyaggal. Azzal persze mindenki egyetért, hogy az, ami mondjuk a Budafoki út mentén megépült, az nonsens. De ezt viszont fővárosi szintről, és jogi, politikai eszközökkel nyilván sok minden lehet, de jogi eszközökkel direkt módon nagyon nehéz megfogni, mert ezek kerületi szinten vannak. Az is, hogy az óvoda, tehát mi lesz a településrendezési szerződést a humán szolgáltatások terén, óvoda, iskola, rendőrös és egyebek, az, hogy milyen parkolási előírások vannak, ugye még az állam is beleszól nagyon sokféleképpen, tehát az, hogy a földszinten ezekben az új építésű házakban kisbolt, pékség, 15 perces város van, vagy parkolók, és a földszinten egy garázs van. Az, hogy ezek ilyen zárt, körbekerített lakóparkok, érdemi közterületek nélkül, ahol minden 4 cm-en autók parkolnak, és a házból nem lehet egy járdára kilépni, ugye ilyet is látunk új építésben bőven, vagy olyan típusú házak, ahol minőségi közterületek, zöldfeletek, játszóterek, valamilyen közterület hálózat veszi ezt körbe. Nem mondom, hogy a fővárosnak ebben nincs felelőssége, hogy ez így alakult, mert nyilván van, de azért abból, hogy mennyire nincsen gazdája ma ilyen típusú várostervezési kérdéseknek Budapesten, hanem mennyire szét van ez aprózva az állami kormány, engedélyező kormányhivatal, a mindent nagyon szabályozó állami szint és az egyre rosszabb építési jogszabályok miatt, ugye az új építészeti törvény inkább visszalépést hozott, nem előrelépést, és még Budapesten belül is a kétszintűség miatt, azért ennek is szokít a levét nagyon sok szempontból. Tehát amikor mondjuk Bécsbe látjuk, hogy milyen minőségű új ilyen lakónegyedek jönnek létre rozsdövezetekbe, akkor valójában nem is az intenzitásban van igazán különbség. Nem kevésbé sűrűek azok, mint amik Budapesten épülnek, hanem abban, hogy milyen építészet, városépítészeti minőség valósul meg, hogy vannak a tömbök súlyozva, milyen közterületi szélességek vannak, milyen, hogy van elosztva a zöld, milyenek a földszintek, autókkal van tele minden körülötte, és ez még inkább egy ilyen nyomasztó hatást gyakorol az egészre, vagy egyébként minőségi közterületekkel van körbevéve. Tehát ezen dolgon múlik az, hogy egy olyan szinterület egyébként nyomasztó vagy nem. Most Rákos rendező kapcsán észünk is ilyeneket, hogy egy gazdagréti lakótelep sűrűség egy mai lakóparkhoz képest hogy néz ki, és hát mennyivel hogy mi okozza azt, hogy akár ugyanilyen szűzőségű is egészen másként látjuk a kettőt, és ez nagyrészt alapvetően a várostervezés minőségének a következménye. De persze válaszadásra megadom a szót, és utána pedig a jelentkezőnek is parancsoljon.
Köszönöm szépen, és köszönöm az előzetes választ, szerintem nagyon sok minden benne volt. Annyival kiegészíteném, hogy a fővárosi települések készítésénél nagyon figyeltünk arra, hogy az elmúlt 10 évben mit valósultak, meg milyen fejlesztések voltak, és ezeknek a tapasztalatait levonva vizsgáltuk felül a jelenleg hatályos településfelkészeti tervet és fővárosi rendezési szabályzatot. Ezekre a jelentős változással érintett területekre, amikről most beszélünk, az új tervbe készítettünk egy teljesen új fejezetet, ami igazából ugye a jogköri hiányosságok miatt elsősorban azért ajánlásokat tartalmaz, amit majd a kerületeknek az új tervükbe figyelembe kell venniük. És ezek az ajánlások között kiemelten hangsúlyosan szerepelt ez a humán infrastruktúra témaköre is, hogy egy-egy területen belül a létesítendő lakásokkal arányosan hogyan kell kiszámolni azt, hogy milyen humán infrastruktúra kapacitásra van szükség, és hogy ezeket lehetőleg területen belül kell kialakítani, elhelyezni. Ugye a lehetőleg azért is van, mert hogy azért a Budapesten azt látjuk a közvetett adatokból, hogy azért például az általános iskolákban nagyon jelentős a szabad kapacitás. Persze nagyon sokszor az a probléma, hogy ezek a szabad kapacitással rendelkező intézmények nem közvetlen a fejlesztési terület környezetében vannak. Ilyenkor ugye ezért kapcsolatjavítás, stb. Tehát, hogy minden egyes területnél egyedileg kell megnézni, hogy az adott fejlesztési programhoz hogyan lehet hozzáigazítani ezeket a szükséges igényeket. Maga a település terv egy-egy nagyobb fejlesztési területre, ugyanúgy, hogy felírja azt, hogy hány százalék zöld területet kell kialakítani, sokszor felírja azt is, hogy hány százalék alapintézményi területet, amin belül a részletes tervezésnél kell eldönteni, hogy akkor ez egy óvoda, egy bolt, vagy valami egyéb intézménynek lesz a helye, vagy egy orvosi rendelő, vagy ilyesmi. Az, hogy a folyamatban lévő fejlesztésekkel hogyan számoltunk, az egy kicsit ilyen technikai kérdéshez képest. Ugye alapvetően barnamezős katasztert vettük alapul. Barnamezős katasztert minden évben felülvizsgáljuk, minden év második felében. Jelenleg ugye decemberi, vagyis ugye januárban volt tájékoztató napi rendként, szerintem ugye, mint itt a bizottság előtt is. A kataszterben azok a területek nincsenek már benne, ahol folyamatban van építkezés. Tehát ahol fizikailag a felvonulás elkezdődött, azokat a területeket ki szoktuk venni ebből a kataszterbe, ezért csak azokkal a területekkel számolunk, ahol még jelenleg nincsen építés. De ezekre a területekre is több esetben már van kiadva engedély, vagy ismerjük azt, hogy majd valamit szeretnének fejleszteni, ezek ugye azért gyakran nem valósulnak meg, tehát ezeket ilyen feltételesen szoktuk figyelembe venni, de azért ott az ismert programokat, kapacitás vagy mennyiségi számértékkel figyelembe vettük a kutatások során. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy a jelentkezett szólájáért parancsoljam. Óbudáról, hogyha jól emlékszem.
Igen, pontosan, de nem csak Óbudáról szeretnék beszélni. Pálosné doktor Vas Katalin vagyok, a Civilek a Római Portrét Egyesület részéről, de én úgy gondolom, hogy több civil szervezet részéről, Óbudai Egyes szervezet részéről mondom el a véleményemet. Az elmúlt időszakban próbáltuk követni többen is a bizottság munkáját, a közgyűlési döntéseket. Legutóbb véleményeztük 8-áig a településtervet, most olvassuk teljes gőzzel a Radó Dezső tervet. Tehát én úgy gondolom, hogy próbálunk képbe kerülni, és úgy érzem, hogy nagyon sokat csinál a főváros, meg itt a képviselők, még nagyon sokat akarnak, mert nagyon szép szavak vannak, de valahogy elmegyünk egymás mellett, és nem találkoznak a dolgok. Például vannak ellentmondások már most a Radó Dezső terv és a településterv között, illetve a jelenlegi beadott beadvány között. Itt például megjelenik, hogyha Óbudára tudok, vele tudok például, hogy én is Óbudát ismerem, ki kellett, vagyok ki Óbudát, hogy az óbudai gázgyár területen, mint beépíthető lakhatás szempontjából beépíthetőként van megjelölve. Nyilván ez egy távoli jövő, de egyáltalán koncepcionálisan, viszont a Radó Dezső tervben egyértelműen nem lehet lakást építeni oda. Tehát jó lenne, hogyha itt a különböző területek egyeztetnének erről, mert nem nekünk ilyen civileknek erre fölhívni a figyelmet, így több száz oldalt olvasni. Ez csak egy példa, biztos, hogy van más is, ahol érdemes. A másik pedig, hogy amit érzek, hogy ez az előterjesztés, ez is csak egy kiragadott dolog. Egyrészt csak a belvárosi rozdaövezettel foglalkozik, belvároshoz közeli körben rozdaövezettel foglalkozik, tehát azon kívül is vannak. Plusz pont volt a döntések, mondta április végén, hogy projektjelleggel, ez a Rimaszombat és még egyéb projektjelleggel hogyan lehet bevonni a magántőkét. Itt is fölmerültek területek, és úgy gondolom, hogy itt sok olyan döntés van egymás mellett, ami nincs összerakva. És itt Óbudával szeretnék példálozni. Most nem azzal szeretnék vitatkozni, hogy betelt nem telt, mert ennek a minőségé a kérdés, hanem azt tudom, hogy Óbuda vezetése már a második turnuszban is azt vallja, hogy nem alvóváros szeretne Óbudából, hanem kompakt város, ami mindenhol megjelenik. Tehát nem feltétlenül csak a lakás építkezés és a lakásszabilitás csak a lakásban gondolkozik, viszont úgy tűnik, hogy a főváros csak lakásban gondolkozik. Példa. A település tervben meg van jelölve egy hely, ahol Békás megyektől északra még szeretne pluszban megjelölni, az is barnaövezeti rész, lakást. Plusz pont az április 30-ai előterjesztésben meg van jelölve még egy Békás megyeri terület, ami nem lakáscél, esetlegesen nem lakáscélre, hanem egyéb kiszolgáló területként volt megjelölve, ott 10 emeletet szeretne. Tehát én úgy gondolom, a főváros egyre másra a lakást preferálja úgy, hogy ezek nem jelennek meg ebben az anyagban. Tehát ezek nem érnek össze. És igenis azt támogatom, amit a képviselő úr mondott, hogy egybe kéne nézni a hatásokat. Tehát ezek egyszerre fognak elmenni. Nem tudom, nem most, nem ma, de 10 év múlva is ott lesz a Szentendrei út, és 10 év múlva nem biztos, hogy lesz 7. Még egy másik példa, és ez szerintem nagyon kritikus itt a kommunikációban is, ami bonyolítja, hogy kerület főváros. Az egyik barna mezős terület, amit jelenleg a Big George tulajdonában van, és vannak is tervek. Jelenleg úgy van megjelölve, hogy lakásciára nem beépíthető, így van a település tervben is. Ezzel szemben márciusi döntés van arról, közgyűlési döntés, hogy támogatja a lakáscélú beépítést, pont a lakhatási válság megoldására a közgyűlés, csak még nem készítette el a beruházásra vonatkozó tanulmánytervet. De ha meg lesz, akkor várható bármikor. Ezt a választ kaptuk Erő Zoltán főépítésztől is, hogy várható akár májusban is. Csak egyetlen egy problémám van. A kerület ezt nem támogatja. A kerület a februári bizottsági ülésre nem levette napirendről ezt a témát, nem is tárgyalta a VKB, és így nem is került testületi ülés elé. Úgy zajlott le a partnerségi egyeztetés, hogy április 14-én tájékoztat először hivatalosan a beruházó a helyi képviselőket, hogy egyáltalán mit tervez. Másnapig járt le a partnerségi egyeztetés a főváros részéről, és úgy gondolom, hogy ez a folyamat így nem állja meg a helyét, és nem tudom elképzelni azt, hogy egy 65 méteres, 19 emeletes épület, lakóépület, hogyan tölti be a lakhatási válság problémáját úgy, hogy a másik beruházás, ez 1400 lakás, úgy, hogy a másik beruházás, a Waterfront City még nincs befejezve, ami megint 1400 lakás, úgy, hogy azt mondja ott a beruházó, amikor rákérdeztünk a közlekedési infrastruktúrája, hát az a főváros feladata, potenciális hét, potenciális busz. Hát én úgy gondolom, hogy a héttel, amelyre követtem a közgyűlés döntését, éppen hogy problémája van a közgyűlésnek és a fővárosnak, hogy hogyan fogja, 5 év múlva hogyan lesznek megoldva a hídjáratok. És ott már csak erre is megy. Tehát én úgy gondolom, hogy itt mielőtt még bármilyen komoly döntést hozna a főváros, a bizottság, és én nagyon, nagyon támogatom azt, hogy a bizottság ezt vegye kézbe, hogy itt az egészet komplexen nézze, akár majd a későbbi radódezőket témájában is, amit nagyon komolyan kéne venni, mert hajnak. Köszönöm, bocsánat.
Végezett óra, a rendben,
köszönöm.
Köszönöm.
Köszönöm szépen a kicsit elkalandoztunk konkrétan egy tájékoztatónak vagy konzultáció, tehát itt a bizottság nem hoz döntést. De nyilván ez jó, hogy erről tudunk beszélni. Egyébként a kollégáim azt mondják, hogy a Ladó Dezső terv nem mond semmit a gázgyár területéről, de lehet, hogy akkor a Bardóczy úr ezt kicsit tudja egészíteni majd ön mögött. Szívesen szót adok neki. Konkrétan a... Mindenképpen elnök úrat megkérem, hogy szerintem adjon szót. Big George kapcsán... A település lesz szóróla, igen, ezt nem állított. De a Duda Zsüterből tetszett mondani, de Big George beruházás kapcsán, csak hogy itt konkrétan egy ilyet előhúztunk, szerintem még ideje korán egy kicsit, hiszen a májusi közgyűlés egészen biztosan nem fog erről tárgyalni, nem vagyunk olyan állapotban. Közgyűlés egyébként azért kellett, hogy foglalkozzon vele, mert a kerület kezdeményezte. Ha pedig a kerület kezdeményezi, akkor nekünk nincsen más lehetőségünk ilyenkor, mint 30 napon belül valamit mondani. Arra a tervekre a főváros azt mondta, hogy nem, és azt mondta, hogy lakáscélú beruházást támogat, de egyelőre még túlságosan előrehozott állapotban nincsenek ezek az egyeztetések, hiszen még a telepítési tervet sem volt társadalmiután, és hogyha meg tudunk állapodni, és ez fontos, hogy megállapodás csak három oldalú lehet. Tehát a kerület, a főváros és maga a beruházó. És ebben egy dolgot valóban mondott a fővárosi közgyűlés, hogy a lakhatási válság kapcsán lakáscélú beruházást azt tud támogatni ezen a területen. És itt megállt a közgyűlés ebben a döntésben, tehát szerintem még ebben azért nagyon előre szaladunk, hogy erről kezdünk el egyeztetni, mert semmilyen konszenzus mező nem állt elő a három oldalban egyelőre. Abban egyetértek önnel, hogy persze komplexen kell nézni, valójában a településsel éppen erre szolgál, ugye ez a prezentáció, ez most az osztályvezetekről szól, és nyilván ezt kiegészítendő
humán logisztikai beruházások, vagy humán beruházások, ezek szükségesek, az egy probléma, hogy ezeknek nagy jelentős részét, hogy a kellett, hogy az állam kell, hogy végrehajtsa. Tehát az általános iskola, középiskolát állami beruházás, óvoda kerületi beruházás, bölcsőde kerületi beruházás, és általában ezekről szoktak próbáltak megállapodni a beruházóval, aki ilyenkor a kerületek. De abban mindegy három felszólóval egyetértek, hogy nyilván erre figyelnünk kell a későbbiekben is.
Még én arra hadd reagáljak, hogy nem a konkrét terek kapcsán, hanem elvontam. Tehát a lakhatási válság és a közlekedés és fenntarthatósági válság ennek a városnak pont abból, hogy mondjam, pont abból a szemléletből is ered, hogy azt mondjuk, hogy ami itt a városban történik, ott mutassa ki, hogy lesz a Szentendrei út, aminek a végre azt, hogy valójában aztán a Szentendrei útra nem 1000 autó jön, hanem 2000, mert az agglomerációban családi házként épül meg ugyanaz. Tehát pont az a lakhatási válsággal való szembenézés, hogy abba hagyjuk ezt a fajta gondolkodást. Hogy azt mondjuk, hogy ahova lehet lakást építeni, oda lakást építünk. Persze garantáljuk, hogy minél inkább megfizethető legyen, megpróbáljuk elérni, hogy minél kevesebb parkoló épüljön, és minél inkább tömegközlekedésre épüljön, de minden egyes így megépülő budapesti lakás, az egy agglomerációs ingázónak, vagy kettőnek az autózását váltja ki. Tehát ha Szentendrei út forgalmára vódunk, azt nem azt fogja megoldani, hogy nem épül lakás bárhol, bármelyik óbudai rossz övezet, de nem a konkrét terekről beszélek, hanem épp az segít elnyíteni, hogyha épül. Ha épül, és nem az agglomerációba épül. És persze kell elfejlesztenünk a közösségi közlekedés Budapesten is, mert nyilván a híveket, ezt az egész témát a függetlenül is meg kell csinálni előbb-utóbb a magyar államnak, de azt gondolom, hogy az a típusú nimbizmus, amit ugye hát lényegében ilyen amerikai baloldali mozgalmakból kezdünk beimportálni lassan Budapestre, mint oly sok minden woke ideológiát, hogy ne épüljön semmi a városba többé soha, ahol kinőtt egy kökörcsin, akkor oda soha többé ne építsünk semmit, ne épüljön vasút, ne épüljön hév, ne épüljön lakás, minden maradjon, ahogy van, mert minden úgy szép, ahogy van. Nem önnek tűzem, csak úgy általában a hangulatot írom le, amit néha így azért szembesülünk, ez ebből baj lesz. És ezt a sikeret, tehát Bécsben nagyon büszkék arra már, hogy ez már nincs. Londonban nagyon büszkék arra, hogy ez már nincs, pedig mind a kettő mélyen szocialista vezetésű város. De ezen túlhaladtak. És építeni, lakást építeni, ezt mondja a londoni főpolgármester, munkáspárti, vagy éppen a bécsi, most újra választott szociáldemokrata főpolgármester is. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy itt átmehessünk a ló túlfelére, mert kicsit ezt érzem néha. Nem kell belemenni semmilyen olyan dologba, ami nem a város érdekét szolgálja, majd meglátjuk, mit hoz a városvezetés ebben a konkrét ügyben. Itt a bizottság tárgyalni fogja, szót fognak kapni az óbudai civilek is. De az az érvelés, hogy azért, mert nagy a forgalom a Szentendrei úton, ne építsünk a rossz övezetekbe lakást, az biztos, hogy nem állja meg a helyét. Azt mondjam. Az a fordítottja, az igaz. Azért kell építeni lakást a rossz övezetben, hogy a Szentendrei úton ne növekedjen tovább a forgalom. És ez nem csak a Szentendreire, a Soroksárira, a Jászberényére, a Vácira, mindegyikre igaz. Azért kell Rákosrendezőn megépíteni ezt a 10 000 lakást, és azért nem lehet az egészet úgy hagyni, hogy most van és ott parkosítani. Tudom, hogy ilyen vélemények is vannak. Mert az M3-as autópályán akkor 20 000-re több autó fog előbb-utóbb bejönni. Tehát így kellett néznünk ilyen urbanisztikai összefüggésben, és a lakhatási válság, a közlekedési válság és a fenntarthatósági válság az így függ össze. Szerintem ezt azért fontos látni. Bálint, parancsolj!
Köszönöm, elnök úr! Nagyjából elmondta, amit elmondtam volna, valószínűleg tapánytabban. Úgyhogy nekem már csak ilyen apróságok maradtak. Az egyik, hogy megvédeném a tanulmányt abban, hogy egyrészt alapvetően a lakhatásra kellett fókuszálnia, tehát más terület használati módokra nem tér ki olyan mélységben, ezzel együtt valóban hasznosnak látnám, hogyha az alapintézményi ellátással még foglalkozna. Viszont az, hogy a tanulmány igen nagy területi bőséget igazolt, az csak azt jelzi, hogy hatalmas lehetőségek vannak a városban, mert nem következik, hogy 5 éven belül, 10 éven belül az itt felvázolt színesen beszatírozott foltok mind át fognak alakulni, és lakásépítés fogod zajlani. Pusztán annyit, hogy alapvetően ezek között érdemes priorizálni abban, hogy a meglévő igényeket hova tereli a város, hol van konkrétan az a néhány folt, ahol közberuházásokkal, megfelelő policival, megfelelő megállapodásokkal valóban kívánatosnak tartja, hogy beinduljon a fejlesztői tevékenység, és implicite azt is jelenti, hogy ami viszont ezeken a színes foltokon kívül van, ott igyekszik elbátortanítani az ilyen irányú törekvésektől a fejlesztőket. Tehát ez valójában a reális kínálat meghatározására irányuló tanulmány az értelmezésem szerint, nem pedig a aktuális fejlesztési elképzelések összefoglalása. Éppen ezért attól sem kell tartani, hogy pozitív vagy negatív a felhanggal ki, hogy gondolja, hogy hirtelenjében ez a 100 000 lakás itt megépülne, ami bizonyos nézőpontból akár sajnálatos is lehet. Viszont valóban a tanulmányt érdemes lehet kibővíteni esetleg azokkal a területekkel, amik itt elhangzottak a vita során, illetve más városrészek hasonló adottságú területeivel, amelyek ilyen irányú átsorolás esetén hirtelen kúrens lakásépítési területté válhatnak, hiszen látjuk, hogy ilyen igények vannak, akár a településterv végső hatályba lépő verziója is eltérhet a most egyeztetés, a most véleményezésre adtált verziótól. Tehát az ilyen változtatásokat még érdemes lesz a tanulmány felül vizsgálata során beépíteni. Ahhoz az érthez hadd adjak egy ilyen hüvelykúj beszélést, amit előbb elnök úr mondott. Ha Rákosi rendezőn az említett 10 000 lakásban, az ilyen 22-24 000 lakos költözik be, az egyenértékű azzal, mint hogyha ez a 24 000 ember valahol az agglomerációban keresne otthon magának. Vegyük az egyszerűségedvér, úgyhogy szintén egy tömbben telepednek le bárhol. Mivel körülbelül ennek a népességnek az 50%-a lenne ingázó, ez 12 000 embert jelent, akik elindulnak Budapest felé minden egyes hétköznap, ez elég tipikus arány így az adós településeken. Ebből a 12 000-ből, ha mindenki autóval indulna, akkor átlagban 1,3 ember ül egy autóban, tehát kb. 9200 autó indulna meg reggelenként egy 2 órás intervallumban a főváros irányába. De legyünk hasonlóak, mondjuk azt, hogy csak 70%-uk indul el, mert 30%-uk közösségi közlekedést választ, szintén egy elég tipikus modalszkét aránya agglomeráción, tehát még egy kicsit a biztonság javára is tévedek. Ez is azt jelenteni, hogy 6500 autó indul el ez alatt a 2 órát, ami konkrétan egy viszonylag zsúfolt és még éppen járható autópálya kapacitása. Tehát a fiktív aglós településünkből kéne Budapestnek, véletlen a központjába építeni egy 2400 autópályát ennek az igénynek a kielégítésére, aminek a gyakorlati és pénzügyi lehetetlenségét most nem eszezelném. Tehát a Rákosi rendezői fejlesztés ezt az autópályát és ezt a fiktív agglomerációs alvóvárost váltja ki, úgy, hogy igazából a kiszolgálhatósága jó részt már ma is adott ellentétben ettől a szerkezést. És akkor most nem vettem szóra a vízi közművet, az energiaellátás, a humán infrastruktúrát, az összes többi szükséges feltételnek a teljesítését, amelyek együtt sok 100 milliárdra dugnának. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és úgy kérdeztetlenül. Köszönöm szépen. Az előző felvetésre szeretnék visszatérni. Látni kell, hogy ez a folyamat, ez demokratikus úton így zajlik. A fejlesztő megkeres minket, megkérdezi, hogy át lehet-e minősíteni azt a területet, amit ő ott, ami iránt érdeklődik. Mi elmondjuk az első véleményünket. Nagyon fontos elem, hogy településrendezési szerződés nélkül, tehát kompenzáció nélkül nem minősítünk át területeket értékesebbé, nem minősítünk át területeket jobban beépíthetővé. Ez egy alapvetően fontos dolog. Emiatt a városvezetéssel kell tudniuk településrendezési szerződést kötni. Tehát egy dolog az átminősítés, egy dolog a településrendezési szerződés, ami mind a választott képviselők megítélése szerint fog alakulni. Tehát rengeteg döntési helyzet van a továbbiakban. Hogy én mit gondolok erről? Főépítészként én azt gondolom, hogy a Filatorigát hív megálló mellett, a Bogdányi utcai autóbusz megálló vagy autóbusz végállomás mellett a felüljárón belül érdemes ezeket a területeket lakóterületként használni. Hogy mit gondolok arról, hogy a magántőke fejlesztésében megvalósuló lakóterületek tudnak-e szerepet kapni a lakásválság megoldásában, erről egyértelműen azt gondolom, hogy ez így önmagában kevés, de hát ezen dolgozik a városvezetés, hogy lakásprogramot építsen vele a privát fejlesztések körébe. És hogy hogyan lehetne munkahelyeket létrehozni, ez megint egy nagyon nehéz dolog, milyen munkahelyeket. A tertiér szektorra próbálnánk számítani, jelen pillanatban Budapesten az irodapiac iránt semmi érdeklődés nincs, tehát túl van feszítve, túl van telítve az elmúlt évek építkezései, vákumot teremtettek azáltal, hogy a lakáspiacra bevont fejlesztő erők miatt nincs is kapacitás a másik szektor fejlesztésére. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy évnek az előrelátása, ez sok évnek az előrelátása, és ennek értelmében én is nagyon köszönöm a DSZPT-nek a tanulmányát, ami arról szól, hogy hogy lehet ezt a kompakt helyzetet kialakítani, fenntartani. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Már is megadom a szót. Csak azt akarom mondani, most ezt így nyilván le fogjuk zárni. Nagyon érdemi vissza, messze nem Óbudáról szól, a város jövőjéről szól, nagyon sokat fogunk még erről vitatkozni az előttünk álló években, évtizedben. És szerintem ez az egyik legfontosabb vitája Budapest jövőjének, hogy a lokális szempontokat, amik kétségtelenül jogosak megvannak, mindenki aggódik azért, hogy a saját lakóterületén terhelődjön túl, hogy lehet azok az összvárosi túlterhelődési szempontokkal összeegyeztetni, hogyha a Szentendrei útra a nézőpanelből kinéz valaki az ablakon, akkor értem, hogy egyszerre azt is gondolja, hogy ide ne épüljön már több minden, de azt is gondolja, hogy nem tud ablakot nyitni, mert akkora a forgalom, és annak a forgalomnak a fele legalább, az, az ilyen főutakon még picit több is, az az agglomerációból jövő forgalom. És ez csak nő minden évben, mert egyre nő az agglomerációból áramló autómennyiség. És ezt a két szempontot kéne valahogy úgy összeegyeztetünk, hogy ez a város fejlődjön, de fenntartható módon fejlődjön. Ez lesz az igazán nagy hívás. Parancsoljon!
Nagyon szépen köszönöm. Igazából nem nagyon másról beszélünk, valahol ugyanaz a dolog. Én említettem a kompakt város, tehát az lenne jó Óbudának és szerintem másnak is, ha nem mindenki akarna bejönni a központba dolgozni is, tehát hogy ne csak lakás, tehát ez itt az arányban a gondolkozás. És igazából most is megvalósul hasonló a piac bevonása Óbudán, mert ott már megtörtént a pilot projekt, hiszen ott épültünk Ösközőnél, ott pont önkormányzati lakások fejében épül, tehát 15 önkormányzati lakás lesz. A másik meg, hogy pontosítás az anyagban, én pont a közlekedési területen érzem azt, hogy egy kicsit ki kéne bontani, mert 2030-ra 50%-os közösségi közlekedés szerintem nagyon pozitív meglátás. Tehát szerintem egy kicsit. Meg ott az Észak-Pestre bement egy kicsit a H5-ös hét, szerintem ilyen tervek nincsenek.
Jó, köszönjük szépen. Parancsoljon, és az előterjesztő zárkó.
Köszönöm szépen. Csak röviden egy dologra reflektálnék még, amiről nem volt szó, hogy az anyagok közötti összhang. Itt a radódező tervet, a főváros település tervet és ezt a tárgyi tanulmányt is, ugye mi a BRTT Kft. Tervezői készítettük, és ezek mindegyik konzultációs véleményezésre szánt dokumentum, és egymással összhangban vannak. Ez biztos. A gázgyári terület vonatkozásában ez a tanulmányterv is nulla darab lakást mond, de nulla darab nem megengedett a lakást, nem számol lakásépítéssel. Ugye itt az a logika, hogy van ez az 5500 hektár, amit nézünk, azt leszűkítettük az 1200 hektár barnamező területre, és az van utána leszűkítve az 590 hektár olyan területre, ami alkalmas lakásra, és ezen számolja a tanulmányterv a 71 000. Tehát a gázgyár megjelenik a tanulmányterven, de lakásépítése nem alkalmas területként szerepel az anyagban. Ez egy konkrét példa volt csak, ezzel szeretném csak alátámasztani azt, amit állítok, hogy azért mi a BSZT-nél igyekszünk arra, hogy olyan anyagokat terjesszünk be a bizottság elé, amik egymással összhangban vannak. Nyilván itt a véleményezések, konzultációk során felmerülnek szempontok, amiket folyamatosan úgy vezetünk át párhuzamosan készülő dokumentumokon. Úgyhogy köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Vitát lezárom, szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, és konzultáció volt, nem kell elfogadni jelentést, akkor nem fogunk szavazni. Köszönöm szépen a részvételét, és amikor majd tárgyaljuk a konkrét ügyet, ami miatt hozzászólt, akkor is szívesen látjuk a bizottság ülésén természetesen. Köszönjük szépen. Következik a harmadik napirendünk fővárosi gyalogos stratégiával kapcsolatos előterjesztés.
BKK-nak adhatom a szót, gondolom az előterjesztő nevébe, Bodor Ádám vezérigazgató helyettes úr, parancsoljon.
Köszönjük szépen! Igazából hosszan nem beszélnék róla, egy szlájdot készítettünk csak elő, hogyha azt fel tudják tenni nekünk, én nem is felléptetnem. Megpróbáltuk röviden összefoglalni azt, hogy milyen lépésekben szeretnénk elkészíteni ezt a stratégiát. Nagyon örülünk neki, hogy van erre egy közgyűlési felhatalmazásunk is, és összeraktuk azt a szkópot is a mellékelt anyagban, ami tartalmazza azt, hogy mi is lesz majd az outputja ennek a stratégia készítésnek. Én azért azt szeretném talán kiemelni ebből, nem elmondva azt, ami ebben szerepel, hogy a gyalogos már az akadálymentesség, felmérése, stratégiai intézkedései és intézkedési terve is része ennek. A korábbiakban ugye a közlekedésbiztonsági stratégia részeként készült egy kerékpárforgalmi főházati terv, ehhez hasonlóan nyilván azért a műfajából adunk egy picit más módon egy gyalogos hálózati tervet is szeretnénk készíteni, illetve nyilván ez az anyag nem csak az infrastruktúrára terjed ki, hanem a szolgáltatásokra, szemléletformákra és az intézményrendszerre is. A kapcsolódás a közösségi közlekedéshez, különösen az akadálymentességi területen része ennek, ami nem része nyilván az a magánterületeken történő gyaloglás és ehhez kapcsolódó akadálymentesítés. A munka során igyekszünk az adatalapúságot amennyire lehet megvalósítani, már a helyzetértékelése később a házati terv készítése kapcsán is, és az ehhez szükséges forrásokban pedig igyekeztünk a saját fővárosi forrás mellett Európai Uniós projektet és az Include projektet bevonni, hogy ebből is legyen forrás ennek a megvalósítására. És következő lépésben a jövőképpel és a koncepcióval, és ennek a helyzetértékelésre és a diagnózissal, majd a jövőképpel és a koncepcióval jönnénk ide a bizottságra. Azt, hogy milyen előzetes konzultáció vagy egyéb a kérdéseket, amely nyilván erre lehetőséget biztosít, hogy ne itt kelljen minden részletét átbeszélni, de ezeket a lépéseket gondoltuk el, és 26. szeptemberében bízom, hogy egy közgyűlési jóváhagyás is tud születni magára már az intézkedési terve, hálózati terve, és természetesen az egész folyamatot egy intenzív részvételiség mellett kívánjuk megvalósítani.
Köszönöm. Sajnálom, hogy ennyire csúszik az anyag, hogy az eredeti szándék 25 vége volt. Az előterjesztésben lett jobb későn, mint soha. Én amit szeretnék hozzátenni az az, hogy egyrészt az adódási tervvel azt a típusú összhangot szerintem fontos megteremteni, hogy a zöld területek esetében is a gyalogos hálózati gyalogos kőtengely funkcióval bíró jellemző lineáris parkok, de akár a parkokon átvezető gyalogos tengelyek kapcsán ezt a szempontrendszert a gyalogos stratégiában és a radódezsőben is összehangoltan meg kéne jeleníteni. Ugye azt gondolom, hogy valójában ezek a lineáris parkok egyik fő célja a gyalogos kőtengelyként is működjenek városszerkezeti jelentőséggel, tehát ezt a kettőt mindenképpen javaslom közelíteni egymáshoz ezt a két anyagot majd. Ez az egyik. A másik a végén mondta vezérigazgató helyettes úr a részvételiséget. Én itt kifejezetten azt kérem, javaslom, hogy egy ilyen gyalogos fájdalom térképet Budapestre rakjunk össze, ahol bárki, most persze olyan, nyilván a járókelőn keresztül, meg közvetlenül beérkező észrevételekből, amúgy is a BKK-nak vannak adott, hogy amit szerintem érdemes lenne feldolgozni az összes panaszt, ami zebrát gyalogos kapcsolatot érint, de akár egy olyan célzott felmérést, ami azt mondja, hogy most mindenki egy hónapon belül egy jó kezelhető térképes felületen jelezze azt, hogy gyalogosként hol érzi azt, hogy elfeledkezett róla a város, hogy elfogy a járda, hogy hiányzik a zebra, hogy nincsen meg a megfelelő átkelési lehetőség, hogy az a fejünkben lévő gyaloglási irány, ami mentén gyalogolnánk, az nincsen meg a város által kiszolgálva, hanem kerülőket kell tenni, háztömböket kell kerülni. Tehát ezeket a típusú problémákat összpárosi szinten összegyűjtsük egyszer egy valamilyen hőtérképes logikán. Én ezt javaslom, hogy csináljuk meg a részvételiség keretében, mert szerintem aki ezt a város rendszeresen használja, rögtön fejből tud mondani 20 ilyen pontot. Nem mindenki mást, de mondjuk azok a Széchenyi tér például az mindig eszébe jutna egyből, hogy az ott hogy van, de nyilván nem csak belváros, hanem sőt, leginkább nem csak belvárossal kell foglalkoznunk, hanem a külső körületekkel is. Hogy nyilván mindenkinek megvan a saját élettapasztalata, de hát ha nem azért, mert ma már kétszer volt az, hogy a rákos rendező jól mutatja, hogy tele van a város, olyan infrastruktúrális elemekkel, amik gyakorlatilag kilométereken keresztül gyalogos szempontból is szétvágják a várost, M3-as bevezető, M5-ös bevezető, M1-M7 bevezető vasútvonalak. Tehát itt a gyalogos hálózat nem felül mindig csak azt jelenti, hogy a meglévő útjainkon, hogy akadálymentesítjük a zebrát, hogy festünk fel a zebrát ott, ahol nincs, hogy biztosítjuk azt, ezt nem mondjuk biztos, hogy alapelvként bele kéne kerülni egy ilyen gyalogos stratégiába, hogy minden busz megállónál van zebra a két oldali megálló között. Ugye ebből több száz van, ami nincs meg Budapesten, még mind a mai napig. Vagy az, hogy kerületi hiányokat hogyan pótlunk itt ott, hanem akár az is, hogy hol azonosítunk olyan típusú gyalogos hálózati hiányokat, amik a nagyvonalas infrastruktúrákon keresztül mennek. Például az, amit most a déli körvasútban megépít az állam, ugye hosszas munkánk nyomán, hogy az Új-Budán Hamzsadégi partvonalában három helyen is új átjárók nyílnak gyalogos szempontból a vasút alatt. Jó lenne, hogy a jövőbeni vasútfejlesztéseknél ezeket nem ötletszerűen határoznánk, hanem ebből a gyalogos stratégiából levezetve tudnánk azt mondani. Bármilyen vonalas infrafejlesztésnél, hogy itt és itt és itt hiányoznak gyalogos hálózati kapcsolatok a városban a nagyvonalas infrák elvágó hatása miatt. És azt is gondolom, hogy ilyen messzire menjek, hogy ennek a stratégiának, tudom, hogy ez is ilyen kicsit távolinak tűnik, de szerintem fontos, hogy legalább stratégiai szinten foglalkozni, jövőbeni lehetséges gyalogos híd pozíciókkal is foglalkozom budapesti szakaszán. Nem is annyira nagy mederről beszélve csak, hanem akár a különböző kiságokról is. Tehát kicsit a szkópot leszűkítőnek érzem ilyen szempontból, hanem ezekben az irányokban, amiket most mondok, én támogatni, vagy tágítani javasolnám a szkópot, hogy a város szerkezeti szempontú, legyen az zöld koridor, legyen az Duna, legyen az vonalas infra, ahol tényleg gyalogos szempontból is hiányzó hálózati kapcsolat van, ott ezt azonosítsuk és ezzel tervezzünk. Szilágyi meg képviselő azt, hogy mint az eredeti gyalogos stratégia előterjesztésére kért még szót, és aztán adom tovább a szót önöknek is, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, hogy el tud indulni végre ez a munka, és annak is örülök, hogy az akadálymentesítés ilyen hangsúlyosabb szerepet kapott, mint amennyire talán a mi eredeti előterjesztésünkben megjelent. Úgyhogy mindenképpen támogatom és örülök, hogy kaptunk most már egy menetrendet is ehhez kapcsolódóan. Néhány kiegészítést szeretnék csak hozzátenni, illetve van egy kérdésem. A kiegészítés annyi, hogy egyrészt örömmel látom, hogy a hagyományos mérnöki tervezési eszközökön túl megjelent benne a service design, megjelentek benne a viselkedési attitűdöknek a vizsgálata. Itt azt gondolom, hogy érdemes lehet bevonni az ezzel foglalkozó szakértőket, és különösen a Dull Andrea féle csapatra gondolok, akik vizsgálják ezeket, és akiknek nagyon jó cikkei is jelentek meg ebben a témában. Egy-egy pilot projekt erejéig szerintem sokat lehet ezekből tanulni, ezekből a megfigyelésekből. A második megjegyzésem az az, hogy a társadalmasítást is örömmel látom, hogy az anyag ezt külön programként kezeli a teljes tervezési folyamatban. Érdemes majd ehhez is egy második lépésben, nyilván ezután a menetrend elfogadása után egy ennél azért részletesebb programot készíteni, hogy pontosan mikor, milyen módszerrel kiket tudunk bevonni ennek az anyagnak a készítésébe. A harmadik ilyen megjegyzésem az arra vonatkozik, hogy szerintem a végén bizonyos típus helyzeteket fogunk tudni azonosítani, belvárosi helyzetek, kertvárosi helyzetek, nem tudom, iskola utcák, ennek van is előzménye a BKK-nál, turisztikailag frekventált térségek, stb. Tehát, hogy ezekre valószínűleg azt gondolom, hogy lesz egy olyan a stratégiát követő második eredménytermékünk, hogy olyan iránymutatók, guideline-ok tudnak készülni, hogy ezeknél mondjuk hogy lehet tervezni kifejezetten, vagy hogy ajánlott tervezni kifejezetten ezeket a gyalogos kapcsolatokat. Pozsonynak vannak nagyon jó ilyen típusú útmutatói. És amit még szeretnék jelezni, hogy, és ez kicsit egyfajta kérés is a részemről, hogy az anyag most foglalkozik veled, de csak egy félmondat erejéig a szervezeti keretekkel. Tehát, hogy később hogy lehet majd azt biztosítani, hogy a gyalogos közlekedésnek is folyamatosan meglegyen az a prioritása, amit egyébként a közlekedésben megérdemel. Ugye Bécsben ennek van egy saját felelőse. Szerintem érdemes vizsgálni a különböző megoldásokat, hogy Budapesten is hogy lehet azt biztosítani, vagy milyen szervezeti keretek mellett lehet azt biztosítani, hogy ennek mindig meglegyen a maga hangsúlya. A második, amit említett is az igazgató helyettes úr, az adatalapúság. Ennek a tervezésnek az eredményeként ki kell essen a rendszerből egy olyan térinformatikai rendszer, amiben majd aztán folyamatosan monitoringozni lehet, hogy, hogy hol milyen akadályok vannak. Én Amsterdamnak láttam egy ilyen rendszerét, ott tényleg terasz szinten meg tudják mondani, hogy hol milyen szék van útba a gyalogosnak. És az utolsó ilyen megállapításom, hogy azt is szeretném, hogyha a stratégia végén javaslatot tennének egy olyan quick win listára, ahol nagyon kis beavatkozásokkal nagyon sokat lehetne javítani a gyalogosok helyzetén. Szerintem ezek is elő kell, hogy álljanak egy ilyen vizsgálat végére. És akkor egyetlen egy kérdésem van még, hogy említi az anyag, hogy a KTI-nek a Walkability Indexével kezdenék meg a vizsgálatot, hogy ennek volt-e már magyar előtanulmánya, tehát hogy látjuk-e, hogy ez az index a gyakorlatban tényleg adaptálva, hogy működik és mérhető. Köszönöm szépen.
Szerintem gyűjtsük össze a hozzászólásokat, és Békekenek javaslom a szorgos jegyzetet, és én azt fogom javasolni, hogy a végén azzal fogadjuk el az előterjesztést, hogy a vitában elhangzottak szerint dolgozom tovább a BKK. Bitok Péter kért a parancsolni.
Köszönöm, igen. Az elhangzottakhoz már pár dolgot is tettem, mert nem akarom ismételni, csak egy gondolat még, hogy láttam itt a pontszámozásnál, hogy egyrészt megjelent a gyalogos átkelőknek ugye a megemelt színbeli átkötése, és ott a pontozásnál azért azt láttam, hogy a jelzőrámpás gyalog átkelő és a kijelölt gyalog átkelő az ugyanazt a pontszámot kapta, miközben az egy különböző társadalmi csoportoknak különböző érdekei vannak, de alapvetően, hogyha az biztonságosan megvalódva, akkor egy nem jelzőlámpás gyalog átkelő az mindig vonzóbb lesz a gyalogosok számára, mint egy jelzőlámpás, hiszen nem kell akkor várakoznia sem, hanem hogyha megvan ugye a biztonság oldva. De örülök, hogy látni ezt a fajta a NOR kolléganőn volt, aki ugye még a kerékpározás ügyben összeállította ezt a piramis, hogy először biztonságos, aztán közvetlen eljutás, aztán kényelmes és vonzó legyen ugye a kialakítás. És pont ezzel még gondolkodtam így a vonzóság kapcsán, és hát a gyerekek kapcsán, hogy olyan pontrendszert szívesen látnék, ahol megnézzük, hogy mennyire vonzó mondjuk a gyerekeknek ott sétálni. Akár mondjuk egy iskola út, hogyha ezt az ugráló útra le van el valahol fest, vagy ilyesmi. Tehát ezeket azt gondolom, hogy a jövő gyerekbarát városában minden utcában van valami, ami vonzóvá teszi a gyerek számára is a gyaloglást, és ne csak, hát nem tudom, hogyha a saját tapasztalatok, ne csak húzni kell a gyereket mögöttünk, hanem vonzó is legyen neki átmenni azon az utcán. Tehát a játékosság kérdését. És azt hiszem, hogy szeretném látni azt a fajta hát szemületváltást, amit nekünk címeznek. Ezt nagyon jól megjelent most, hogy hol vannak azok a helyek, ahol a gyalogosoknak nehéz az átkelés, de azt hiszem, hogy még nekünk is kellene szemléletváltás, most gondolok akár nem csak a Bádi nagy tér, de akár a Nagy körútra is, ahol mondjuk a keresztező közlekedés gyalogosnak, hát ugye el kell menni valamelyik lámpához, de arra gondolok, hogy több városban már akárhol át lehet menni ugye a keresztező gyalogosan. Megint csak egy kis anekdóta, amikor Londonba költöztem, és egyszer meglátogattam a Angelt, akkor még megvolt Islington Angelben ezek a nagy vaskorlátok a két forgalmi irány között, mind a két oldalon 2x3 sáv van, ugye a sofőr busz és forgalom miatt. Azt amikor már elköltöztem, akkor már nem voltak ott a korlátok, hanem a forgalom olyan lassan közlekedik, bárki átmenhet egy oldalra a másikra. Míg azért nekünk is megvan az a fajta gondolkodásunk, hogy minden villamos megállóba kirakjuk korlátokat, nehogy leelékjen valaki, miközben hát pont, hogy lehet, hogy a biztonságot máshogy is meg lehet oldani, mint hogy korlátokat rakunk ki, hanem igenis talán fontosabb a 4-es-6-oson leszálló gyalogosoknak a kényelme és vonzó közlekedése, mint hogy egy lámpaciklusunk kellene átjutniuk mindenkinek, aki leszállt a 4-es-6-oson. Szóval szerintem ezen még mi önmagunk is fejlődhetünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Váradi Zoltán.
Köszönöm szépen, hát egy-egy most Szilárdian a képviselő asszony előzött meg a kérdésével, de kihangsúlyozzám, hogy nemrég voltam Bécsben a mobilitás ügynökségben, ugye, ami kifejezetten kerékpárra és gyalogos közlekedésre szakosodott ilyen különálló intézmény. Hát nem azt javaslom, hogy hozzunk létre még egy igazgatóságot, de érdekelne, hogy itt volt egy lista dokumentumban, így a belső erőforrásokról, a különböző szakterületekről, stb., amit a BKK mellett tud adni. Nem volt egyértelmű számomra, hogy van-e a BKK-n belül most akár egy személy, akár egy ilyen részleg, ami kifejezetten a gyalogos közlekedéssel foglalkozik, dedikáltan. Köszönöm.
És Zomány Ráni.
Köszönöm.
Örömmel láttam ezt az anyagot, nagyon sok tekintetben komplex és közlekedési szempontból valóban jól használhatom ezt tűnő módszertan a épülne, hogyha MNT-n indul a munka, azonban szerintem, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel, a gyaloglás az nem csak A pontból B pontba való közlekedés és mozgás, hanem egyben a városi élet lehetősége. Tehát a közterület az több annál, mint hogy felületet kínáljon a helyváltoztatásra, és egy gyalogos stratégiának erre a kihívásra is választ kell keresnie, lehetőleg találnia is. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a stratégia a vizsgálati szakaszban és a majd javaslatok fázisában is térjen ki arra, hogy az egyes gyalogos irányokban, közlekedési igények mentén milyen a városszövet milyen attrakciókat kínál, vagy kínálhatna, hogyha egyébként a gyalogos elérhetősége jobb lenne. Mennyire aktívak ott az épületfelszintek, a homlokzatok, a kapcsolódó közparkok, a magánterületek, mert hogy ezeknek az ösztönzése, ezeknek az életre keltése az egyik lényegi eleme egy ilyen stratégiának. Ez az, ami egyébként szintén jól paraméterezhető, nyilván csak több éves távlatban, tehát hogyha meg lehet határozni előre a mérések idején, hogy milyen a kiskereskedelmi ott kint, tehát hány bedeszkázott ablakú üzlet és hány vidáló kávézó van az adott utcaszakaszban, akkor ez később után követhető, hogy 2-5-10 év alatt hogyan változott ez a gyalogosítás hatására. De itt így mérhető más városok módszertana alapján az is, hogy milyen a gyerekek, időszak, különböző társadalmi csoportok jelenléte a közterületen egy adott időszakban, és ez hogyan változik a gyalogosítás hatására. Valóban, és ezzel elejét lehet venni, mert itt olyan kritikáknak, hogy az adott utca csak a gentrifikációt segíti elő, mert onnantól kizárólag avokádólátét lehet kortyolgatni. Nem, egy jó gyalogosítás szólhat arról, hogy az egyébként a udvarokba vagy lakásokba beszoruló gyerekek, idősek, helyiek, azok hogyan tudják ismét birtokba venni és használni az utcát, és hogyan lesz az közösségi találkozóhely. Tehát ahhoz, hogy igazán a kritikus kérdésekre választ tudjon találni ez az anyag, ahhoz szerintem ezeket a puhább társadalmi szempontokat is fel kell vállalnia. Egy félmondat erejéig szerepel a területi fókusz, mert természetesen a közterületekre terjed ki, a magánterületekre nem. Azért itt egy köztes kategóriát mindenképpen javasolnék beemelni, ezek a közhasználat számára átadott területek. Egyrészt azért, mert hálózati szempontból is abszolút relevánsak lehetnek, ilyenek a Rákóczi út árkádjai vagy számos belvárosi átjáróház. Másrészt azért is, mert ezekkel kapcsolatban, pont azért, mert szürke zónában vannak a közterület és a magánterület között, teljesen zavaros és kidolgozatlan a jogi szabályozás is. Ezért fordulhat elő, hogy mondjuk itt egy ugrásnyira a városházától, József Attila utca turisták által járt árkádjai le vannak zárva 10 éve, és senki nem talált jogszerű megoldást arra, hogyan lehetne ott átjuttatni az embereket. Amíg ilyen anomáliák lehetnek, addig itt szerintem van keresni valója a városnak és a végzettelnek. És egyébként is jót tenne, és egyébként számos fejlesztési projekt számára is hasznos bemenő információ lehet, hogyha a közterületek és a magánterületek elválasztásának és együttérésének egy finomabban differenciált rendszerét lehet megalkotni Budapesten. Tehát nem biztos, hogy minden 0-24 órában meg kell nyitni, ami ma meg van nyitva, de nem biztos, hogy mindent le kell zárni. Az, hogy egyfajta kontrollált együttérés létezze természetesen magánterületeken, a köz és a magánérdek között, az lehet egy cél. Ennek a finomabb megoldásait is érdemes lesz körülni a későbbiekben. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy részben a környezet pszichológiához kötődik, részben viszont nagyon is exakt mérnöki szemléletet igényel. Azt, hogy egy utcaszakaszon mennyire vonzó, az eléggé meghatározza, hogy milyen minőségű köztárgyakkal van telerakva. Ezek többsége az egyes szolgáltatók, üzemeltetők, cégek, részszempontja, ez a különböző előírások mentén került oda, szóképpen erre utalt az előbb a korlátokkal. Ezeknek tudom, hogy folyik egy generális szemléleti felülvizsgálata a BKK tervezési útmutatóiban, de érdemes ezzel a szemmel is rájuk nézni, hogy hogyan befolyásolják egy dolgos élményt, a funkcionalitást, és melyek azok az elemek, amiket el lehetne hagyni a vizuális zaj szűrése és az utca vizuális lecsitítása érdekében, mert erre is számos nagyváros pozitíva példákkal tud szolgálni, mint Budapest. Köszönöm.
Köszönöm, közlekedőt a megkérdőt. Köszönöm szépen, Fodor Gergely. Egy utolsó hozzászólóként egyetlen kérdést kérdésen maradt a kollégák után. Nem elvitatva a BKK-nek a szervezeti autonómiáját, de érdekelne a meglátásuk a külső, illetve belső erőforrások igénybevételét illetően ezen tervezési munka kapcsán. Ezt ugye hivatkozik is az előterjesztés arra, hogy 75 millió forint szerepel az idei üzleti tervben erre a tervezési munkára. Mi a viszonyulásuk ahhoz, hogyha egy hasonló nagyságrendben saját belső erőforrások fejlesztése történne, és mi volt a döntő szempont emögött, hogy ez a döntés született, hogy ez külső erőforrásra megy előre ez a munka. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Én még annyit mondanék, hogy egyrészt van nagyon nemzetközi szakirodalma a témának, az nyilván van, amit a Közlekedési Múzeum magyarra le is fordított a szervezésszabályos tekkönyv, de nyilván van más is, tehát azt gondolom, hogy az érdemes ebből inspirálódni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez a munka túlmutat az élő magában egy stratégiai alkotáson, hanem egy kicsit a BKK önkép fejlesztéséről is szól. Tehát az, hogy a közútkezelői feladatok reintegrációjával a BKK visszanyerje azt a fajta szervezeti ambíciót, hogy ezekben az ügyekben hogy mondjam, legalább annyira a stratégia előkészítő képessége legyen, mint amennyire mondjuk a főtájépítés képes az adódási tervben ezt a saját területén megtenni. Ezt javaslom, ezt az ambíciót érteni és értő módon, ilyen módon hozzáállni ennek az anyagnak az elkészítéséhez, de szerintem ez egy folyamatosul fontos, hogy mire utalok. Parancsoljam!
Köszönöm szépen. Először a készés kérdésére reagálnék. Igen, amikor tavaly ősszel a gyalogosztratégia felmerült, akkor abban optimisták voltunk, hogy a helyzet egyből lesz forrás is. Az idei költségvetéssel, üzleti terv elfogadással nyílt ez meg, addig bátor lett volna egy ilyen ütemtervet tenni az asztalra, de szerencsére ez megoldódott, és ebben bizonyos egy évben körülbelül bele fogunk így férni, csak mondom, akkor nem. Akkor túlzottan optimisták voltunk. A lineáris parkok kapcsán, amit elnök úr mondott, abszolút egyetértek, hiszen a Suspense nevű brit szervezetnek a módszertanára hivatkoznak, akik egyébként azt mondják, hogy ezek gyakran félreértik, hogy csak rekreációról szólnak ezek a lineáris parkok, ezek egyébként akár több kilométer hosszan mindennapi közlekedésre is szolgálhatnak. Nagyon sok ember számára, akire egyébként mondjuk akár a kerékpározás is már egy nagy lépés előre, a tekintetben, hogy nem gyakorlott kerékpározó, és mondjuk nincs hozzáférhetősége mindennapi testmozgáshoz, ez a legolcsóbb gimbér lesz bárki számára, úgyhogy ők ilyen módon az egészségmegőrzés eszközeként is a mindennapi közlekedés részeként a gyaloglás promócióját és infrastruktúrának a megteremtését is látják abban, hogy a lineáris parkok mentén főtengelyek alakulnak ki. A gyalogos fájdalompont térképet ezt szeptemberben a koncepcióval együtt, koncepcióval együtt hozni fogjuk. Ezt terveztük, hogy az emberek számára egy online felületet nyitunk. Ezt értettük az alatt a pont alatt, amikor a konfliktus pontok és nehezen járható helyszínek szakaszok feltérképezése a 25 szeptemberig lévő munkarészben van. És igen, pont az a célunk, hogy a nagy vonalas infrastruktúra fejlesztéseknél, ahogy a kerékpárforgalmi főházati tervnél is, ez egy kőbevésett, legalábbis a közgyűlés által elfogadott, általunk érvényesített házati terv legyen, akkor, amikor mondjuk egy nagy vasútfejlesztés van, akkor az átjárókat meg lehessen nyitni, meg kelljen nyitni ott, és ne akkor ötleteljünk, amikor ezek odaérnek, vagy akár egy átvezetést is. A gyalogos híd valóban nem szerepelt ebben, ezzel kiegészítik a szkópot ennek a helyének a meghatározása. Nyilván adódik a főhálózatból fogva érdemes ilyet tenni, és vettem, hogy nem csak a főmedelre gondoljunk. Service design abszolút, ebben a gondolkodáson voltunk a környezetpszichológia, ez egy olyan módszertan, amit szerintem különösen gyalogos közlekedésnél nagyon erősen használni fogunk, és a quick win lista is ez mindenképpen része lesz az intézkedési tervnek. A gyaloglásra vonatkozóan, és akkor Várdi képviselő úrnak is válaszolva, nincs ilyen pillanatban dedikált olyan gyaloglásért felelős ember a BKK-ban, vagy a fővárosi intézményrendszerben, mint Bécsben van, de intenzív kapcsolatban vagyunk a bécsi gyalogos felelőssel. Többször vendégünk volt már a Balázsmol klubban is, és szerintem azt gondolom, hogy ezek nyilván mindig egy furcsa helyzet, hogy kell egy ilyen szervezeti megoldás. Én azt gondolom, hogy idegenesen jó, hogyha van egy ilyen nagyköveti szerep, mert amíg a kerékpározásnak van egy viszonylag erős civil szervezeti képviselete, a gyaloglás, bár mindenki gyalogosnak születik esztétük a tetére, kicsit el szokott veszni az intézményi erdőben, úgyhogy szerintem ez egy jó gondolat. A gyaloglási indexet ilyen léptékben nem tesztelték még, úgyhogy ilyen értelemben nekünk az előzetes nyári időszakban is fontos azt kipróbálnunk, hogy ez mennyire működik, és a olyan finom hangolások például, amiket Bicok úr is mondott, ezek szerintem azt ott beleférnek, hogy erről szerintem beszéljünk, mert nyilván Budapest meg ez a lépték azért már elég nagy ahhoz, hogy előbb egy pályalaton ezt teszteljük, hogy jól működik-e. Közterület, ugye mi a scope kapcsán kiterjed-e a közhasználatra átengedett magánterületekre? Igen, ez egy fontos pontosítás, ezt így belkezdtük, és nyilván az időbeli differenciálás is szerintem egy ilyen kérdés, amit a megoldási kérdéseknél már így kell kezelni. Biztos úr is említette a gyerekek szempontjait, szerintem, ahogy elhangzott még az idősekkel, nőkkel, szociális szempontokkal abszolút kiegészítve kell ezt figyelni, ez nem a középkorú fehér férfiak gyaloglási stratégiája lesz, hanem minden budapestié. A szemléletváltás szervezés ez mindenképpen része ennek a projektnek. Az, hogy a korlát nélküli vagy a korlátozásokkal erősebben érintett közösségi közlekedés kapcsán mire fogunk jutni, ebben szerintem óriási vitákat, nem most, de egyébként óriási vitákat fogunk valószínűleg lebonyolítani szakmai szinten, hiszen ha valaki mondjuk a Kossuth-Lajos térre gondolott, a villamos körül nincsenek korlátok, de ez együtt jár azzal, hogy a villamos lényegesen kisebb sebességgel tud haladni, tehát hogy nyilván a közösségi közlekedéssel való utazási idő és az élhető város időnként ütközésbe kerül, vagy dolgozható város, hiszen le kell lassítani ahhoz azt a közösségi közlekedést, hogyha nem akarunk korlátokat, lámpákat elhelyezni, ebben szerintem majd biztos helyszíntől függő különböző megoldások fognak születni. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy külső vagy belső munkatársakra tervezzük ezt megvalósítani. Alapvetően nyilván a belső munkatársakra alapozva akarjuk, de itt azért lesz egy nagyobb kampányszerű felmérési rész, ami azért külsőre, mindenképpen külső munkatárs, mert néhány hónapra nem szeretnénk felvenni viszonylag sok embert a felmérés kapcsán. A másiknak, hogy van olyan speciális szakértelmi, és így nem nevesítve, akiket én nagyon szeretném, hogy belső munkatársak lennek, hogy jelen pillanatban a függetlenséghez jobban ragaszkodnak. Úgyhogy ez egy ilyen kérdés, de nyilván erre az időre, amíg a stratégia készül, szeretnénk őket bevonni. És a stratégia kapcsán talán még egy utolsó kérdés, ami felmerült, szerintem Bálint részéről, hogy nem csak a közlekedési szempontú gyaloglással foglalkozzunk, hanem a város szövette az attrakciókkal. Ezt azért nem egyetetek vele, tehát annyiban kérdés a számomra, hogy ezt mennyire fogjuk tudni beépíteni a szkóba, az erőforrás igényessége miatt, de gondolni fogunk rá, és szerintem egyeztetünk arról, hogy mi az, ami még belefér ebbe a keretben, azért ez az egész városra kiterjedő stratégia, valószínűleg inkább mintaterületek mentén, vagy módszertani szempontból tudom ezt elképzelni, az egész városra ez egy nagyon hatalmas felmérési feladat lenni, vagy utána visszamérési feladat, néhány kiemelt helyen tudom, de ezt szerintem egyeztessük le, hogy hogyan tudjuk ezt betenni.
Igen.
Kérdés fordálni, nem te először? Főzítés úr? Parancsolj.
Köszönöm szépen, csak szeretném jelezni, hogy ebben a feladatban természetesen a Várostervezési Főosztály is maximálisan részt vesz, és felajánljuk a tudásunkat, kapacitásunkat. Én azért szeretnék annyit mondani, hogy a gyalogos területeket nem közlekedés tervezőkkel kell majd megterveztetni, mert egy picit félek attól, hogy ez a jel, korlát, poller kiépítettség, ez egy kicsit másképp működik a gyalogos szándékú felületeken, mint ahogy ez benne van eddig a gondolatainkban, úgyhogy nagyon szeretném ezt a folyamatot indítani, és legyen gyalogos szakértő a BKK-ban, és dolgozzunk együtt. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Dományi Bány, most következik.
Köszönöm. Pontosan azért, mert egyébként mind a 9000 utcának az ilyen szempontú részletes felmérése az egy kezelhetetlen léptékű, hogy dúzzasztaná a feladatot. Én nagyon fontos lesz a tipizálható helyzetek azonosítása, és néhány jellemző típusú utca azonosítása. Lehet, hogy ezekből egy mátrix áll elő különböző jellemzők mentén, de akkor is egy viszonylag leszűkített választék kezelése. Már ez is hozhatja szerintem az elérhető eredmények 80%-et, mert a típus helyzetekre lehet jó választ adni, akkor a maradék 20% az egyedileg kezelhető lesz, és már megválaszolja azt a kérdést, amit óhatatlanul föl fognak tenni a stratégia kapcsán, hogy jó, de mégis mit lehet elérni ezzel a papírgyártással? Azt lehet elérni, hogy látható, hogyha megfelelő után követés is társul hozzá, hogy egyébként az ebből levezethető intézkedések azok milyen területeken hoztak előrelépést. Ehhez viszont nem kell minden egyes útszakaszt azt egyesével végignézni. Köszönöm.
Köszönöm, további hozzászólást nem látok. Én azt kérem a BKK-tól, hogy a vitában elhangzottaknak megfelelően állítsa össze a feladat kiírását. Nem biztos, hogy kell bizottságülésen tárgyalni, de arra is tudok, hogy szerintem egyszer még, amikor elkészül a konkrét diszpozíció, hogy mit kell a tervezőnek vizsgálni, azt meg lehet érdemes egy körben megfutatni azért a Városházánál, és akár a bizottságban is ezt javaslom. De akkor kérem, hogy ennek mentén dolgozhatok tovább, hogyha sikerült többséget szereznie. A javaslatnak kérdezem a bizottságot, hogy támogatja az előterjesztésben foglalt határozat javaslatokat, kérem szavazzanak. Most igen, egy hangú, köszönöm szépen. Következik a BKK következő napirendje, Euróveló kerékpárutakkal kapcsolatos tulajdonosihozzájárulások és vagyonkezelői nyilatkozatok megadása. Annyival előrébb vagyunk, hogy a terveket időben most megkaptuk, ez egy fontos dolog, viszont nyilvánvalóan a tervekkel kapcsolatban felmerültek kérdések. Viszont Péter benyújtott egy módosító indítványt, és ezt már nyilván összefoglalja. De első körben szeretném az előterjesztőt kérdezni, hogy befogadja ezt a módosító indítványt, illetve megnyitnám a vitára a lehetőséget a tervek fölött. Főigazgató parancsolja.
Csak annyira, hogy nem fogadjuk be a módosító indítványt, és a BKK-s kollégák majd elmondják ennek szakmaiuk.
Köszönöm. Akkor BKK most kiegészíti? Horváth László.
Üdvözlök mindenkit! Egyrészt köszönjük szépen azt a munkát, amit a múlt héten ugye el tudtunk közösen végezni. Egy 4 órás megbeszélésen méterről méterre átnéztük mind a négy darab Euróveló projektnek az 1-500-as forgalomtervkönyv helyszínrajzát. Kettő tervre érkezett ugye módosító indítvány. Az első Észak-Pesti kapcsán ezek olyan észrevételek, amelyekre azt tudjuk vállalni és mondani, hogy a kiviteli tervezés során, illetve tehát a kiviteli tervezés során ezeket az észrevételeket át tudjuk vezetni. Mégis azt kérjük, hogy a most elkészült engedélyezési tervek, mivel már bírnak az összes kezelő, egyéb tulajdonos, közműcég, forgalombiztonsági auditornak a jóváhagyásával, azt kérjük a tisztelt bizottsági tagoktól, hogy az eredeti tervi tartalommal adja ki a tulajdonosi hozzájárulást azzal, hogy a BKK-nak adja feladatba, hogy a kiviteli tervek készítése során végezze el ezeket a módosításokat. Egyszerű az oka, rengeteg többletidőt okoz, nagyjából most is fél évvel kalkuláltunk, utasítanánk a tervezőt arra, hogy most hajtsa ezeket végre, minden egyes kezelői üzemeltető és a többi jóváhagyást, egyeztetés lefolytat. Tehát ezeknek van időigénye is, de díjigénye is van. Ezt nem tudtuk egyeztetni a tervezővel, aminek azonban a jogalapját nem találjuk egyelőre. A közbeszerzési törvény azokra a módosításokra, a szerződés módosításokra ad lehetőséget, amelyek előre nem látható körülmények okán külső szereplők véleménye vagy utasítása alapján kerül be a folyamatba. Itt ugye a fővárosi, és itt egyként kezelve a fővárost és tagcégeit a közbeszerzési törvény szempontjából nézve, ugye a fővárossal konzultáltunk a tervezés kiírásakor, a tervezői kooperációk során mind a főváros főosztályainak a kollégái részt vettek, illetve ugye maguk a tagcégek, a fővárosi tulajdonú tagcégek is. Ementén készült el a tervcsomag, bírálati tervek elkészültek, a bírálatát megadták ezek a fővárosi és egyébként nem fővárosi érdekkörbe tartozó cégek, önkormányzatok is. Ementén javította a tervező a terveket. Újbóli olyan észrevétel, amely erre az időszakra viszonyul és a fővárostól érkezik, jogszerűen erre nem, a közbeszerzési törvény erre nem ad lehetőséget ilyen irányú szerződés módosításra, díj növekményre. Úgyhogy az éjszaktestnél ezek az észrevételek viszont úgy látjuk, hogy civiteli tervezés során maximálisan kezelhetőek és figyelembe vehetőek. Az észak-budai szakasz az, amelyre szintén érkeztek módosító indítványok. Itt van olyan, például az első, ami kiviteli tervek során maximálisan kezelhető, azonban vannak nyomvonalat érintő koncepcionális kérdések, amelyeket, és itt például ugye a hatodik pont, az utolsó pont az első kerületi és a második kerületi kerületeket érinti, itt valóban lefolytatható az egyeztetések, az utolsó pont tekintetében kiemelten, azonban, és itt majd Ádámnak átadom a szót, a alsó rakpart, a Sasszamargit rakpart nyomvonal használatával kapcsolatos stratégiai kérdések tekintetében. Ebben a szerződésben biztos, hogy nem tudunk érdemi nyomvonalmódosításokat tenni, de hálózat kapcsán pedig Ádámnak átadom a szót.
A Sasszamargit rakpart kapcsán, ugye, ahogy a László is mondta, vannak egyrészt technikai akadályok, hogy egy ilyen léptékű áttervezést kérjünk a tervezőtől most ebben a fázisban. Másrészt meg a közgyűlés elfogadta a közlekedésbiztonsági stratégiát, és ennek a részeként a közúthálózati tervet, a budai alsó rakpartot egy tranzitútként határozta meg. Nem látjuk ma kiszerelhetőnek 2030-ig a budai alsó rakpartot és egy gyűjtőúti funkcióval ellátandónak, ami keresztbe egy kerékpáros átvezetést elsőséggel meg lehetne valószínűleg. Természetesen tudunk egy ilyen vizsgálatot csinálni, mert az időpénz. A tervezést az arra az időre megakasztaná, amíg ez a vizsgálat folyna, de ennek az eredményét most a közgyűlési döntés, meg a közúthálózati terv ismeretében most el tudom mondani, tehát én értemben nem biztos, hogy érdemes ez az erőforrásokat, amik egyébként szűkösen állnak rendelkezésre égetni, és ebben felelősségteljes döntést szeretnék javasolni, mert nyilván én azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy egy kerékpáros nyomvonalnak, pláne hogyha egy euróbelú nyomvonal, minél nagyobb biztonsággal kell haladnia. Én azért ennek a gyakorlati megvalósítását is nehezen látom, hogy a budai alsó rakpart forgalma egy keresztirányba jövő szintben kiemelt kerékpáros átvezetésnek hogy adott elsőbséget. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon súlyos konfliktus helyzetek alakulnának ki, hogyha természetesen joga van a bizottságnak, a közülésnek felülbírálni a forgalomtechnikai kérdésekben a BKK meg a Budapest közútnak az álláspontját. Én ettől azért ezt le tudjuk írni írásos formában is egy vizsgálat eredményeként, illetve azért óvaintani a közgyűlés vagy a bizottság tagjait. Szóval itt ez nem a kiviteli tervben átvezethető módosítás kategória. És kérdés egyébként, hogy egy tervező ehhez a nevét fogja adni. Tehát, hogyha minden jogi akadályt megugornánk, amit nem tudom, hogy hogyan csináljuk a közbeszerzési szempontból, egy tervező, akinek tervező jogosultsága van, alá kellene, az egy kiváltott tervező,
alá kellene írja. A válaszai most az 1-2-esre vonatkoztak, a 11-es az ugye egy újabb vizsgálat.
Az a 11-es, még nem tartunk most még, a 11-es vizsgálat, a 11-es vizsgálatot azt természetesen meg tudjuk csinálni, ami arról szól, hogy a halászutcai lehajtó kapcsán. Ott viszont nekünk egyébként egy konkrétabb javaslatunk van, tehát abban a tekintetben ilyen vizsgálatot lefolytattunk, forgalmi modellezést is végeztünk, ennek az eredményét viszonylag gyorsan meg tudjuk osztani a bizottsággal is. Tehát azt nagyon fényen tudjuk vállalni annak a vizsgálatnak az elvégzését, mert elvégeztük a halászutcai lehajtó kapcsán is modelleztük.
Magyarul, a kérdésvezetési szempontból lehetőzik, az 1-es és a 2-es életrendi tartja,
a BKK és az előterjesztő 11-es pedig akár el is tudja fogadni, de azzal, hogy egyébként ezt a munkát részben már el is végezte.
Igen.
A jól foglalom ezt. Tehát olyan kevés is ott kezdtott a másik.
Köszönöm a szót. Kettő része van a kérdésem. Egyrészt a dél-budai szakasz kapcsán a funérművek környéken ugye található az előterjesztésben egy használati megállapodás, ott egy darab magántulajdonossal van. A kérdésem az, hogy a többi magántulajdonossal, az önkormányzattal hogyan terveznek majd megegyezni itt az útvonal kapcsán, a kisvárítások vagy használati megállapodások kapcsán, illetve van a Budafok-Tétényi önkormányzatnak egy 2023-as határozata, amiben egyértelműen kinyilvánítja azt, hogy ők nem támogatják a jelenlegi útvonalat, és éppen ezért a kisvárítási és kártalanítási költségekből nem vállalnak semmilyen részt. Akkor én jól értem el, hogy a főváros akkor ezt saját költségen vállalja az egész kisvárítási, illetve kártalanítási költségét ennek az útszakasznak.
Köszönöm. Ugye jelenleg az engedélyezési tervek elkészítésénél tartunk, amennyiben kivitelezésre forrás biztosításra kerül, akkor merül fel magának a terület szerzésnek is a kérdése. Tehát jelenleg a tervek engedélyezéséhez nincs szükség ezen kisajátítási eljárások elvégzésére, de amennyiben kivitelezésre kerül sor, úgy igen a megvalósítót terheli, és valóban a 22. kerületi önkormányzat jelezte, hogy ő nem kíván részt venni ennek a terület kisajátításnak a finanszírozásában. És akkor, bocsánat, mi volt a másik kérdés, elnézést kérek. Igen, ennek a területnek a tulajdonosával egyeztettünk, és a többi, ugye itt ez a fúrnérművek területe az, amely szabályozási termódosításra is jár. A többi tulajdonos esetében pedig a szabályozási terv már azt a szakasz jelöli, tehát ott a szabályozási terv módosítására nincs szükség, ez megfelel. Tehát itt, hogyha szintén kivitelezésre sor kerül, akkor kell a területszerzést megtenni és finanszírozni.
Köszönöm, Bitó Péter Csakó.
Köszönöm. Azt hiszem az előbb, hogy én módosító ügyrendben, akkor én szólok fel, miután a hivatal, ugye, de akkor kérlek, hogy ez...
Ha szót kér, azonnal megadom a szót.
Ja, nem tudtam, hogy kell szót, most az jelentek, de akkor... Szóval, csak valaki nem olvasta a módosítót, alapvetően azon van, hogy az első és a második előterjesztésre azt kértem, hogy ne fogadja el a bizottság a tulajdonosi hozzájárulást. Valóban ugye köszönöm szépen múlt héten, hogy egy ilyen maratoni 4 órás megbeszélés alatt elég sok mindent át tudtunk szerintem beszélni, amiből kiderült, hogy hát a másik 4 vonalon is vannak azért problémák, de azt hiszem azokat is lehet esetleg javítani, és abban egyeztünk meg, hogy lesznek is apróságok, amiket javítani fogunk, illetve az első előterjesztési módosítót akár, hogy elfogadom, hogy visszavonnám, hiszen ott is azért úgy láttam, hogy van kompromisszumkészség arra, hogy azt javítsuk. Ott ugye volt ez egy technikai vagy jogi probléma is, akár más jelzés volt egyik irányból, mint a másik irányból, tehát hogy jogilag is furcsa volt, hogy nem megfelelő, tehát így forgalom technikailag sem felelt meg. De a másodikra viszont kitérnénk, tehát ez az óbudai Euróveló szakasz, amiben akkor ugye két ellentmondásunk, vagy vitánk van, inkább azt mondom, köszönöm. Az egyik ugye, ahol kiít az a jelenleg is ugye meglévő keresztezés, csomópont, ahol a Gölzenál mögött jelenleg a gyakorlatban a kerékpározónak megadják az elsőséget a gépjárművezetők, annak ellenére, hogy jogilag nincsen elsőség a kerékpározónak, de megmondom őszintén, hogy én azért heti rendszerességgel legalább járok arra felé az utóbbi 3 évben minimum, még nem volt, hogy meg kellett volna állnom. Viszont a terven az van jelölve, és pont ezért úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő, hogyha főleg Euróvelóról beszélünk, ami egyébként ugye az útvonal ki is van jelölve a kerékpár strádának is, hogy a jövőben jelzőlámpát raknánk oda, ami azt jelenti, hogy a kerékpározónak és a gyalogosnak is ugye oda kell mennie, meg kell nyomni a gombot. Ez a kerékpározó esetében 200 méternyi energiavesztésről szólt, ez azt jelenti, hogy oda kell mennie, megáll, megnyomja a gombot, várakozik. Mert ugye tervben arról nincsen szó, hogy lenne bármiféle előérzékelő, ami által automatikusan megkapná. Tehát hogy még ott sem tartunk, mint mondjuk Hollandiában, hogy legyen előérzékelő. De alapvetően azt gondolom, hogy az a fajta hozzáállás, hogy a jelzőlámpát figyeljük, az hát pont a gyalogolónak és a kerékpározónak hátrányos, hiszen nem a gyaloglót és a kerékpározót figyeli a gépjárművezető, hanem csak, hogy milyen jelzés lát. És hogyha zöld, akkor nem érdekli azt se, hogyha éppen a, nem tudom, hogy 5 éves gyerek kicsúszik véletlenül, akkor pont jogi felelősség is az lesz a gyereknek, lesz a szülőn, hogy miért nem figyelt oda. Miközben, hogyha nincsen jelzőlámpa, akkor és úgy alakítjuk ki, akkor biztonságosan érjük el. Éppen most is ugye az van, hogy kanyarban simán lelassítanak a gépjárművezetők, és megadják az elsőséget. Én azt hiszem, hogy ez az egész kérdéskör, hát ugye a terv is 2021 márciusi. Tehát így bőven volt egy évünk ezt átnézni, és akkor nem most lenne a probléma, és nem most lenne erről a vitánk. Úgyhogy az a fajta ilyen nyomásgyakorlás, hogy időkeretéből kifutunk, azt szerintem már csak azért sincsen, mert ha jól értem, akkor a koncepció, hogy ettől a gőzönel ponttól hogyan jutunk el egészen a K-hídig, az ugye kiderült, hogy nem annyira tiszta, mert a hajógyári szigeten is vannak problémák, épületbontással jár, a konzolok kialakítása is, hát amellett, hogy több milliárd forintról beszélünk, amellett ugye arról is szó, hogy nem tudjuk, hogy lehet-e, mert a vízügyhatóság nem ad rá engedélyt. Tehát azt mondom, hogy maga az egész vonalmas kérdésben van, hogy történik-e itt majd valami. Pont ezért azt mondom, hogy igenis abban az irányba kell mennünk, hogy hát ne csak ugyanolyan, de ne legyen semmiképpen sem rosszabb majd a jövő kerékpározói számára, hiszen pont azért dolgozunk, hogy hát több legyen ezekből a kerékpározókból, vagy akár hivatásforgalmi kerékpározókból. És akkor pont innen vezetnék oda, hogy hát ahelyett, hogy milliárdokat költünk el, ahelyett inkább gondolkodjunk el azon, hogy hát pár százezer vagy pár millió forintból ki lehetne alakítani azt, hogy már a Margit hídtól, tehát ez a üssötös utcai lehajtótól kezdve, egészen a K-hídig a kerékpározónak adjuk át a forgalmi sávok egyikét. Ez ugye jelenleg megtörténik minden egyes árvíz idején, illetve futóversenyekkor, bármi történik, sőt a Sziget Fesztivál alatt is ugye ez történik, tehát lezárjuk, és úgy látom, hogy túléli a város. Hadd kérjek ki arra is, hogy három párhuzamos útvonal van a gépjárművek számára, így a belső városból egészen így a Árpád híd felé, tehát hogy van a Lajos utca, van a Árpád szerelem, illetve van ez a Slaktamargit. Ez 4, illetve oda-vissza 8 forgalmi sávról van szó. Miközben ugye a 8 forgalmi sáv mellett a kerékpározóknak próbálunk valamit több milliárd forintból építeni, azt mondom, hogy egy forgalmi sávot igazán el lehet ezekből venni, és akkor megoldani azt, hogy dinamikusan ugye mind a két irányban jelzőlámpa belépő és kilépő pontok vannak, tehát meg lehet oldani kb. Semmiből, hogy reggel mondjuk befelé használható az a forgalmi sáv, délután vagy délutántól kezdve pedig kifelé használható az a forgalmi sáv. Hozzáteszem, hogy azzal, hogy javítjuk a kerékpáros forgalmat, és akkor kitérhetünk most a rozsdorvezeti kérdéskörre, mert pont az a célunk ugye, hogy minél többen kerékpároznak. Mi történik, hogyha minél többen kerékpároznak, mondjuk ebből az Akinkum régióból? Hát az, hogy kik fognak ott kerékpározni? Valószínűleg azok, akik most gépjárművel vezetnek, hiszen nem csak a nemzetközi irodalom, de hát a G7-nek a legutóbbi tanulmány is azt mutatja, hogy a gépjárművezetők a legelső választói annak, hogy ők átülnek kerékpárra, és ők sokkal inkább, szerint 50% mondja azt, hogy valószínűleg kerékpárra fog fölülni, és nem közösségi közlekedésre, hiszen azt az életmódot viszi, hogy amit a kerékpár meg tud adni. Ugye szokták mondani ezt a viccet, hogy az autóreklámok adják meg azt a kerékpár adja meg azt az életmódot, amit az autóreklám reklámoz, hogy bárhol megyünk dugó nélkül, és bármikor. Ha ugye valóban ez az Eurovelo út az javít a hivatásforgalmi kerékpározók számát, akkor ez azt jelenti, hogy kevesebb autózó lesz. Tehát akkor, ha viszont kevesebb autózó lesz, akkor két megoldásunk van. Vagy csökkentjük a kapacitást, és akkor ugyanez a dugó lesz, vagy legalábbis nem fog növekedni, hiszen kevesebb az autóforgalmi. Vagy a lakosok észre fogják venni, hogy ja, most már csak 15 percnyire van a finkum, hiszen sosincsen dugó, akkor miért költözzek ki a külvárosba? És akkor az agglomerációból fog beingázni autóval. Mert hogy pont nem az a cél, hogy az agglomerációba költözzön, hanem közelebb. Úgyhogy azt mondom, hogy 8 forgalmisából egyet meg tudunk volna is elvesztük, emellett, hogy több milliárd forintot spórolunk a budapesti lakosok számára, azzal valóban, hogy ezt a tervezési szakaszt el kell engednünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Dományi Bálint Kesszor.
Köszönöm. A terveket részletesen átnézve, bennem két tapasztalat kapcsolatban merültek föl különösen kételyek. Az egyik a Budapest-Balaton kerékpárútnak a leágazása Budafok felé. Ott szeretném megkérdezni, hogy mi indokolta, hogy a fővilág soron a nyitott kerékpársához úgy elfogy a Bube lecsatlakozása után, és egy közönséges kétszer egy távos útformájában folytatódik a legközelebbi csomópontig. A másik pedig az, hogy ez a utolsó szakaszán a Pécsi út mentén, tehát a vasúti töltés mellett kihúzó szakaszon, ez kíséri egy járda is. Viszont az a járda, az látszólag, így a kormánytechnikai tervből kiindulva, teljesen szeszélyes kanyarokat vesz, kerülget egy garázstort, miközben láthatóan nincsen különösebb gyalogos hálózati jelentősége, ugyanezt az igényt le tudná szedni a túloldali kislakótelep épületeire meglévő járda, illetve annak az északi irányú meghosszabbítás. Tehát ott látok fura megoldásokat, de ezek valószínűleg apróságok, illetve biztos választ fogok rájuk kapni mindjárt. Nagyobb és koncepcionálisabb problémát látok az északi szakaszon, a Káhíttól a északi összekötő vasúti hídig tartó szakaszon, ahol a gázgyári terület mentén a meglévő Hanvas-Béla szakaszon, annak a folytatásában a rekultiválandó gázgyári terület partszakaszán vezetne a kerékpárút. A Hanvas-Béla szakaszon az egy igazi elvarázsolt hely a városnak, 100 éves platánfák, műemléki védelem alatt álló tisztviselőházak, a teljesen igényes és példaértékű irodapark épületei kísérik, miközben ott van a Kis-Dunág és a túlparton az Óbudai szigetnek a galéria erdeje. Ha vezetne valahonnan valahova, akkor ma is nagyon kellemes kerékpárút és a sétány lehetne. Ha nem is ennyire kimagasztóak, de elég jók az adott szegő gázgyári terület partszakaszának is. Ehhez képest a terv, amit kaptunk, az egy teljesen érzéketlen módon egyértelműen csak a úttervezési szempontokat figyelembe véve vezeti végig a kerékpárosokat. A gyalogosokat úgy maradék elvenvele, nagyjából párhuzamosan egy járdán végigviszi. Nem találtunk utcabútorozási tervet, nem látszik, hogy változna a közvilágítás, nem foglalkozik azzal, hogy pár méterrel odébb ott van a parti mellvéd, amihez ki lehetne ülni, ami önmagában gyalogos szempontból izgalmas, és ráadásul ezt a burkolt felületet rátolja a 100 éves platánfáknak a gyökereire. Egyébként a mai meglévő burkolt út is ott van, de hát ez így alakult, hogy ezek a fák nőttek rá az aszfaltra, viszont ezt nem kéne reprodukálni egy új útalappal és szegéllyel rendelkező infrastruktúránál, úgyhogy ez a szakasz önmagában problémás. Hogy megyünk tovább az Áhony utcától északra, a most megnyitandó partszakaszon, ott pedig egyszerűen úgy tűnik, mintha a tervezők nem éltek volna azzal a lehetőséggel, hogy itt a város egyik legizgalmasabb átalakuló területének abszolút világvárosi szinten rendezendő partszakaszán járnak, hanem van a kerékpárút a felső térszinten, és alatta a köztes térszinten, mondjuk így az alsó rakpart síkján, vezet végig egy járda, úgy térköves járda, másfél méter szélességgel, de minimum el lehet menni. De abszolút nincsen bejártva az a pálya, hogy itt lehetnének attrakciók, lehetne hosszasan elidőzni, ez egy pályépítésszakileg hihetetlen értékes partszakasz, hanem tényleg csak az van, hogy A pontból B pontba el kell jutni kerékpárral és gyalog. Tökönpasszívon keresztül nem számít, hogy mi van körülöttünk. Tehát ezt a szakaszt kifejezetten és erősen koncepcionális kritikával illetném. A többi egyébként szerintem rendben van, tehát én az összes többit támogatni kívánom, de az előbb említettnél lennének kérdéseim, az utóbbit viszont hiszem problémásnak látom. Köszönöm.
A hányas pontot szeretnék külön szólást tenni meg?
Tehát az Észak-Budainak a négyes szakaszáról, illetve a Bubénak a hármas szakaszáról szeretnék majd külön szavazást kérni. Ha ez megoldható.
Átgondoljuk. Köszönöm. Gyerzsőgősok.
Köszönöm a szót. Még az Észak-Budainak egyes szakaszáról kapcsolatban lenne pár kérdésem. Tudom, hogy arra most nem fogunk dönteni, de ha már megkaptuk a terveket, akkor egy-két kérdés felmerült itt. Az egyik az lenne, hogy a Vámutca és a Halászutca között. Azt én jól észleltem, hogy az egyik oldali parkolás megszűnne itt a kerékpárút következtében. Hogyha igen, akkor hány parkolóhely szűnne meg, és ez kinek a tulajdona jelenleg. Illetve a másik kérdésem a Halászutcai kereszteződés lenne, hogy ez egy problémás része az egész szakasznak. És a kerület része egyébként most kezdődik majd egy többkörös társadalmasítása a kérdésnek. és ez csak részben van átfedés a jelenlegi tervekkel. A kerület részéről, ami preferált lenne, az a pont, hogy a dél irányú forgalom átengedés, tehát nem az északról bejövő, hanem a délnek tartó forgalom leengedés az alsó rakparta, ami ugye jelenleg nincs benne a tervekben, vagy a teljes záráson, vagy pedig az észak irányú forgalom lehetősége. Ugye vizsgálták, hogy a déli nyitás hogy működhetne esetleg, és erre kaphatnék egy kis tájékoztatást. Köszönöm.
Köszönöm. A Bányi, melyiket mondtad? Észak-Buda 4-et? Csak ugye szemben lehet kiszedni, tehát hogy ott benne egybe van a 2A4 és az 5A4 határozati javaslatban. És a Dél-Buda 3-at? Az pedig... Az ugye szintén egybe van, egy Dél-Budairól van egybe a határozati javaslat, ugye? Jó, oké, akkor BKK-nak megadom a szót, válaszolásra.
Köszönjük szépen. Én legjobb a konceptuális kérdésre reagálnék Vitók úrnak, mert egyébként ez egy kicsit választott a Halász utca kérdésére is. Ugye 8 sávot említett, szakta Árpád-Szerdán Lajos utca. Pont így mennyi szépen a környékkel lakunk, hogy elég jól látom a forgalmát ezeknek az útvonalaknak. Valóban humanizálásra szorulnak ezek az utak, de azonban nem a Slakta-Margit rakpartnak a humanizálásával foglalkoznánk, hanem sokkal inkább a Lajos utcával, és az Árpád-Szerd út meg is kezdtük ezt, ugye a kerékpársávok kialakításával. Pont a Slakta-Margit az, ahol meg tudjuk tartani a folyamatos tranzitforgalmat, míg azokat az utakat, mint az Árpád-Szerdán, a Lajos utca, Pacsirta mező, Csengely, mert ahol a házak között meg sokkal inkább megtartanánk, vagy sokkal inkább átalakítanánk egy humanitártabb környezetté. És az ilyen értemben válasz a Halász utcára, és hogy miért akarjuk a Halász utcai felhajtót, lehajtót lezárni, mert azt gondoljuk, hogy a budai alsó rakparton, amivel szaktának a folytatása abba az irányba, a déli irányba, egy viszonylag folytonos közlekedést kell fenntartanunk, és azért gondoljuk, hogy a lehajtók, felhajtók ebbe akadályoznak, és egyébként a parkoló autók is, ahol van a támfal mellett, az zárvédelmi vonal mellett parkoló autó, és a kibeálló autók, a lefelhajtás, ez folyamatosan akadályt képez a folyamatosan áramló gépjármű forgalom útjába. Tehát a budai alsó rakpartot egy ilyen értelemben városi tranzitútként javasoljuk fenntartani, és ez az oka a két lehajtó ág lezárásának, és ez az oka annak, hogy az Árpád, vagy a Slakta-Margit rakparton egyes sávnak az elvételét nem tartjuk el, hogy egyébként mondjuk egy változó jelzésképpel elvenni egyes sávot mondjuk egy külső Szentendrei úton, vagy egy és átadni, változtatni, hogy melyik irányba megy, nem elvenni, változtatni, hogy melyik irányba megy a különböző időszakokban, azt szerintem ott tudom ezeket elképzelni, ahol kétszer egy sávban azért ez egy nehezen megépíthető történetnek látom. A jelzőlámpás versus nem jelzőlámpás csomópont, de pont annak a folytatása kérdés, és egyébként lehet, hogy az a legegyszerűbb, ha kivesszük ezt a csomópontot ebből a tervből, hiszen, ahogy említette Vicok úr, ha jelenlegi állapot marad, az is jobb, ön szerint, mert megadják az elsőbséget, az is lehet, hogy a jelzőlámpát, benne hagyjuk azt a csomópontot, hogy a jelzőlámpát veszük ki, tehát erre azért és egyébként akár, ha a jelzőlámpa benne marad, azt is lehet, hogy előérzékelővel legyen az átvezetés. Tehát én ebben legalább 3 megoldást látok, anélkül, hogy az egész szakasz ki kellene dobni. Kivehetjük és ebben kérdezem a véleményét, hogy melyiket preferálja, de mindegyik megoldás lehet erre a kérdésre, hogy az egész szakaszra, hiszen a végponti csomóponttal van gond, hogyha elfogadjuk, hogy egyébként ott megy fönn az útvonal. Tehát előérzékelő, a jelzőlámpa kihagyása, az egész csomópont kihagyása is a megoldás lehet arra a kérdésre, ha elfogadjuk, hogy egyébként a helyén marad a kerékpárút. László.
Így akkor csak ehhez a gondolathoz kapcsolódva, valóban arra van lehetőség, hogy a jelzőlámpának előérzékelőt tegyünk, arra is van lehetőség, hogy kihagyjuk. Egy dologra sajnos nincs arra, hogy a mostani tervezési tervezésbe, ma a tervezőt utasítsuk arra, hogy ezt így teljesen tervezze át. de egyébként meg megértettük. Bocsánat, mert csak fejlesztedem ezt a válaszokat. Akkor sorrendben Bálint, Domány Bálint kérdéseire. Leágazás Budapok felé miért nincs, miért nem folytatódik a nyitott kerékpárs, hát csak így hagyta jóvá a teljes tervezést a 22. kerületi önkormányzat. Végig ugye amellett, hogy a legjobb szakmai tudásunk és meglátásunk szerint visszük előre a projekteket, egyúttal jóváhagyásokat is kell szereznünk. Ilyen módon ez az egyetlen verzió volt, amit a kerület jóváhagyott. A Pécsi út menti járda kanyarog, itt a kerület egy kutyafuttatót fog létesíteni, és ennek a kialakítása miatt történik. Hamvas Béla sétány valóban, tehát egy eldugott, egy gyönyörű terület a városban, bízom benne, hogy egy euróvaló fejlesztéset meg tudja nyitni, ugye itt a gázgyári átkötés ennek a kulcsa. Mi most a forgalomtechnikai terveket töltöttük fel, de a készült építés terv is. Nagyon szívesen folytatunk erről is konzultációt, hogy annak a kiviteli tervei mint módosítsunk, de abban vannak utcabútor kérdések is, pihenőhely is. A szegélyek nem mozdíthatók a plakáták miatt, tehát az biztos, hogy nem volt mozdítható, sőt, még a projekt elején sétányt szerettünk volna közelebb tenni a plakánokhoz, de szintén a plakánok védelme miatt ez nem volt megvalósítható, de útszabútor egyéb kérdésben tényleg tudunk ilyen irányú egyeztetéseket folytatni, bár azt is hozzá kell tegyük, hogy ez egy euróvaló tervezési program, tehát teljes város megújítást sem a támogató tervezés 50%-ban finanszírozó magyar állam, sem a főváros ilyen formában nem rendelt, vagy nem finanszírozott. Egyébként rákapcsolódóan majd bízom benne, hogy a jövőben egyéb fejlesztések során lehet erre lehetőség. Akkor a Észak-Buda egyes szakasz, Vám utca, Halász utca közötti rész, ugye valóban most nem nyújtottuk be tulajdonosi hozzájárulásra, és tudjuk a kerületnek a társadalmat, vagy ismerjük, fel is vettük a kerülettel kapcsolatot a társadalmasítással kapcsolatban, sőt, alapvetően mi kezdeményeztük, még tavaly, amikor egyeztettünk polgármester úrral, illetve jegyző úrral a témáról, úgyhogy ezt a kérdéskört ismerjük, és különböző verzióba készítettünk el forgalmi vizsgálatokat, ezekről javasoljuk, hogy később egyeztessünk majd mindenképpen, mert egy kulcskérdése ennek a szakasznak. És akkor a Vám utcától a Halász utcáig tartó parkoló helyeknek a kérdése, ugye a terv azt tartalmazó, hogy ami ma a Batthyány tértől a Halász utcáig tart, két irányú kerékpárút a villamos oldalán, az lenne meghosszabbítva a Vám utcáig. Valóban ez a parkoló helyeknek a rovására végig számoltuk, illetve több időpontban is végeztünk parkolás kihasználtsági számítást. Mi úgy látjuk, hogy jelenleg 126 darab parkolóhelyből összesen 23 az a hely, ami megszűnik, tehát 103 a terv alapján, tehát 103 darab parkolóhely marad meg, és mondanám a parkolóhely kihasználtságokat is, mert ezt több időpontban is, reggeli és esti, vagy délutáni időpontokban is, sőt esti órákban is mértük. A bennakparton 37%, 53%, 53%, 33%, és egy esztülő során volt 93% a parkolóhelyeknek a telítettsége. Tehát alapvetően azt látjuk, meg rendszeresen magam is közlekedek arra, hogy ezek nem 100%-ban kihasznált, hanem jelentős mértékben azért felhagyható parkolóhelyeket is tartalmaznak kihasználtságok. Oké.
Köszönöm, ügyrendben, Biztok Péter.
Igen, én azt javasolnám, hogy akkor az egyes pontot fogadjuk el, a másik pontot pedig ne fogadjuk el, hiszen ha jól értem, akkor konzolok úgysem lesznek, illetve nem is lehet át ezt a jelenlegi tervezet megnézni, hogy áttervezze a hajógyári sziget rész úgysem lesz, hiszen ott is valami ház bontással kell foglalkozni, tehát ugyanúgy a kettes úgy, hogy van, vegyük le. Ehhez viszont hát valahogy vegyük bele, hogy hogy az új útvonal terv azzal foglalkozzon, hogy a Slagszamalgit két forgalmi sárga közül az egyik dinamikusan működjön a gépjármű számára, a másik pedig kétirányú kerékpárforgalom számára. Azt nem tudom elfogadni, amit Bodor vezérigazgató helyettes úr mondott, hogy ugye a Vajos utcának a humanizálása, mert ez nem baj, hanem is. Azt gondolom, hogy ez a terv, ugye 2020. decemberben döntött a BKK igazgatósága erről, és az pont az az időpont, amikor Karácsony Gergely ugye egy olyan
ügyrendi javaslatot megfogalmazna.
Igen, hogy a kettes pont helyére legyen az, hogy ezt nem fogadjuk el, és helyébe viszont a Slagszamargiton alakítsunk ki kétirányú kerékpár utat az egyik forgalmisárban.
Ez nem ügyrendi javaslat, hanem tartalmi, amit most már csak én tudnék benyújtani az ülés előreadottságára tekintettel. Én azt gondolom, hogy végszavaztathatjuk most a pontokat, de én azt mondom, hogy mindegyik elesik, vagy van olyan, amiben nincs vita, tehát, hogy, mert ugye te az egyiket vitatott, Péter, Bálint a másikat.
A Bálint is igaz, a kettes vitatja, és úgy látom arra van nyújtottsága előtt unál, hogy akkor ezt tétszedni a kettes. Ugyanazt a kettes.
Igen, jó, tehát akkor csináljuk azt, hogy akkor azt nézzük át, hogy most melyikről tudunk egyetlen dönteni. Tehát az egyetről, ami az Észak-Pest megyeri szállba északi vasúti, nincs vita, ha jól értem, de szóljon, aki másképp látja. A kettesbe több vita is van több szakaszt érintően, a hármasba Budapest-Balaton, Kolozsvár városhatár kapcsán nem látok, hogy ott van a vita. Elfogadja lát, nincs vita. Négyes, Dél-Buda, Dunamenti, nincs vita. Ötös, Észak-Buda, Városhatár, Lánchíd kapcsán, ez meg ugye ugyanaz, csak ez a másikhoz, ez már vagyunk az elő hozzájárulást, tehát akkor kezdjük előről. Jó. Tehát én akkor azt gondolom, hogy a kettesről, az ötösről, mert ez ugye ugyanaz, és ez nem jön vissza többet, ugye? Ez a szakasz. A nyilatkozat van hozzá, annak is kéne lennie. Negyedik csámba. Igen, a nyolcas. Tehát a 2008-as az ugye ugyanazt a projektet érinti, csak az egyik a tulajdonosi, aztán a vagyonkezelői, aztán pedig az üzemeltetői nyilatkozat. Ezekről szavazzunk külön. Én azt javaslom, hogy akinek bármelyik szakaszra gondja van, az most mondjon erre nemet, és akkor a BKK, amit tud, abból átvezet és visszahozza ezt még egy későbbi alkalommal, és akkor többi pedig tudunk szavazni. Jó? Tehát akkor itt ennénk a szavazásra. Kérdezem a biztok urat, hogy nem tartja a módosítóját ezzel, gondolom a 11-es igen, de a többit nem, ha jól értem.
Igen, a 11-esre teszem, tehát.
Jó. Akkor először a 11-es számú Biszok Péter módosító javaslatot szavazunk, ami a jelenlegi tulajdonosi hozzájárulásban nem érintett budai szakaszok kapcsán az vizsgálati feladatokat a BKK számára. Kérdezem a bizottságot, hogy kiért egyet Biszok Péter módosítójával, kérem szavazzanak. Hét igen, egy szakaszkodásra a bizottság támogatta. A bizottsági vitában vitatott szakaszok vonatkozásában elnöki jogkörben külön szavazásra kértem ki a 2-es, az 5-ös és a 8-as határozati javaslatot, mely az Észak-Buda városhatár Lánchíd közötti szakasz, tehát mind a római, mind az attól délebre eső szakaszt érinti. Tehát most az észak-budai szakaszra fogunk egyben a 2-es, 5-ös, 8-as határozati pontban a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, a vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról és az üzemeltetési nyilatkozatról szavazni, aki egyetért az észak-budai szakasztal, kérem ennek megfelelően szavazzon. Kérdezem a bizottságot, hogy egyetért ezekkel a határozati javaslatokkal. A bizottság két igen, négy nem, két tartózkodással nem adta meg a tulajdonosi hozzájárulást és a vagyonkezelői hozzájárulást, illetve a szükséges nyilatkozatokat. És akkor az előterjesztés fennmaradó határozati javaslatairól fogunk most szavazni. Kérem, szavazzanak! Nyolc igen, egy hangúval a bizottság támogatta. Köszönöm szépen! Az emberi erőforrások bizottságától elnézést kérünk, de nagyon éles viták zajlottak, és egy kicsi csúszásban van a bizottság, úgyhogy... igen. Még van előttünk egy budapesti közművek üzleti terv és egy állatkert beszámoló, de az egyébként az emberit is érinti, hogy örömmel vettük, ha részt vesznek rajta. Meg egy adódeső terv. Most megyünk tovább, hogy haladjunk, jó, mert ezek azért fontos témák. Budapesti közművek üzleti terve következik Máté Mivel vezérigazgató úr, ezt köszöntöm a bizottság ülésen. Igyekezzünk pörgetni, azt kérem mindenkitől. Van-e kiegészítése az előterjesztőnek? Nincs kiegészítése. A vezérigazgatónak van-e kiegészítése? Nincs. Nekem néhány kérdésem van, de szerintem gyorsan megválaszolhatóak lesznek, vagy legalábbis ebben bízom. Egyrészt, hogy akkor azt megerősíti vezérigazgató úr, a szövege van erre utalásnak szemszerű nincs, hogy a közterületi kukák visszaszerelése kapcsán a korábbi bizottsági határozatban megfogalmazott számban és ütemezésben az üzletitás számol le a közterületi kukák visszahelyezésével, hogy a Rákos rendező, az 1-es-2-es a Rákos rendező kapcsán, ugye látom, hogy a terület bérleti bevételeivel számol az üzleti terv, de a projektirodához, illetve annak a finanszírozáshoz kapcsolódó egyes kiadásokkal, amit tudom, hogy nem a BKM szervezetében működnek, de ugye a BKM-en keresztül lesz ennek a finanszírozáson, ha jól tudom, ezzel számol az üzleti terv, vagy igen, ha nem, akkor hogyan fogjuk ezt kezelni, illetve a közgyűlés most már több ízben meghozott döntéseivel, amit szerint a klímaügynökség feladatait át kell venni a BKM-nek, ezzel számol-e már az üzleti terv. Ezt szeretném kérdezni, illetve nem jutottam be módosítót, inkább csak egy ilyen megjegyzés, hogy szerintem a temető kapcsán, mind az összetlen tartás minősége kapcsán látszik egy romlás és egy gazdasodás több temetőben, több ilyen visszajelzést is kaptam, illetve nagyon időszerű lenne a temetők útbaigazító rendszerének a megújítása, tehát hogy ezekkel bármiféle ilyen temetői állapotjavítással most számol ez az üzleti terv. Ezt szeretném kérdezni, és végül az utolsó, ötödik kérdésem az, hogy a következő napi rendben előttünk lévő adódási tervnek a meghatározott kertészeti színvonalemelési céljaival hogy van ez hangban jelenleg az üzleti terv, mert ha jól értem, az kizárólag a humán költségvonalon a béremelésből eredően számol kiadás növekedéssel a főkert divízióban. Vezérigazgató, köszönöm, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Megyek sorba, és amire nem tudok részletesen, a kollégáimmal mindjárt kiegészítenek. Igen, a kuka visszaszerelés, amit a bizottság eldöntött, az benne van, vissza fogjuk szerelni abban a darabszámban, ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy hány méter távolságban nem található, és akkor oda visszatesszük, ez rendben van. Rákos rendező, igen, bérleti bevétellel számolunk, nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk ennek a bérleti összegnek a megnövelésére. Egy nagyon aktív sales csapatot tettünk rá erre a feladatra, ösztönözve vannak, gyakorlatilag minden elképzelhető módon próbáljuk bérbe adni a Rákos rendező területünket, természetesen átmeneti időszakra, amíg a fejlesztés meg nem valósul. Tehát mi abban reménykedünk, hogy ezt a bérleti díjat föl tudjuk tornázni néhány százmillió forinttal, és akkor abból tudunk majd juttatni a BSZK-nak is. Itt tényleg azt gondolják el, hogy door-to-door mennek a kollégáim, e-mailen, telefonon zaklatunk mindenkit egy 3 kilométeres körzetében a Rákos rendezőnek, hogy akár parkoló, murvás parkoló, raktár, logisztikai terület, bármi, beárasztottuk a BSZK-val ezeket a bérleti területeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből lesz többlet forrásunk. A klímaügynökség dolgozóinak átvételével még a terv nem számol, de azt gondolom, hogy van jelenleg egy olyan létszám megtakarításunk már, aminek a terhére ezt be fogjuk tudni vállalni, és ezt a feladatot el fogjuk tudni látni. Temetők gondozása. Az útbaigazító táblák cseréje egyébként zajlik, de én erre rá fogok házon belül kérdezni, van keresztszerződésünk erre, ezek nem horribilis költségek, meg fogjuk csinálni, természetesen. Azt azért szeretném jelezni, hogy most már 2 éve az én kérésemre minden temetőben évente 2-szer van bejárás. Az adott temetőt érintő kerületi polgármestert meghívjuk minden esetben, a polgármester aképpen eljön, és az évente 2-szer van egy tavaszi és a halottak napja előtti őszi bejárás minden temetőben, és erről jegyzőkönyv készül, tehát ott, ami hiányosságot észlel akár a mi menedzsmentünk, akár az adott kerület polgármestere, vagy az általában azt jegyzőkönyvre rögzítjük és igyekszünk helyre tenni. És aztán ezt vissza is ellenőrizzük a következő bejáráson. A zöld terület fenntartás az egész fővárosra kiterjedően tudok válaszolni. Ugye 2 évvel ezelőtt azt a döntést hoztam meg, hogy szakítunk az elmúlt 15 év gyakorlatával, és minden közbeszerzést leállítottam zöld terület fenntartás kapcsán, kaszálás kapcsán, és ezt saját létszámmal látjuk el, több mint 130 embert vettünk fel erre pluszban, és nagyon komoly gépesítést végeztünk, ilyen önjáró serpák, traktorok, távirányítású nyírók és nyilván kézi fényíró eszközök, úgyhogy kifuttattuk még a régi szerződéseket nyilván, de
de gyakorlatilag most már kizárólag a BKM saját kollégái végeznek zöldföld fenntartást mind a közutak mellett, mind a temetőkben. Ez egy olyan kapacitás, amit egy ilyen közepesennél nagyobb mértékre lőttünk be, mert ez egy szezonális munka, tehát ezt a 130 embert nekünk ki kell tudni használni télen is. Télen egyébként cserjéznek, sikosságmentesítenek és egyéb karbantartási feladatot látnak el. Tehát ezt már csak a költségek miatt sem szeretnénk növelni. Egyébként azt gondolom, hogy urrá leszünk ezen, ilyenkor a főkert divízió is besegít ebbe a feladatba házon belül, tehát sokszor átvezényelnek nagyon komoly létszámokat abba, hogy a kaszálás besegítsenek. A közelmúlt egyébként két hétben nagyon esős időszak volt, ezt önök is látták, ez nyilván nagy mértékben növeli a gyom és a fű növekedését mindenhol Magyarországon, úgyhogy ezért ebben lehetnek némi csúszások, de úrá leszünk rajta. A radózeső tervről azt gondolom, hogy itt megint ez egy létszámkérdés, alapvetően csak részben van benne az üzleti tervben egyelőre. Így röviden végigszaladtam a kérdéseket.
Köszönöm. Bizottsági tagoknak van-e más kérdése? Hozzászólása? Ha nincs, akkor a vitát lezárom, kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság támogatja a BKM üzleti tervének közülés általi elfogadását, a benyújtott határozott javaslat szerint kérem szavazzanak. A bizottság 6 igen, 1 tartózkodással támogatta, tehát egy nem szavazottal támogatta. Megelőlegeztem egy tartózkodást, elnézést. Következő napi rendünk a radózási terv felülvizsgálatával kapcsolatban. Köszönjük a BKM-nek a részvételt, Gardoszi Folytájépítész urat köszöntöm. Nekem előjáróban annyi kérésem lenne, hogy van-e olyan dokumentum, amiben meg lehet ismerni, hogy mi változott. Mert semmi kétségem az anyag szakmai tartalmának megfelelőségével kapcsolatban, de azt én nem tekintem felülvizsgálatnak, amikor van egy 100 oldalas stratégia, és akkor aktualizálva megváltozik benne egy csomó dolog, de nem követhető, hogy mi. Tehát, hogy ezt meg lehet valahogy ismerni. Persze, ne tesszük ezt, hogy szavazni, én sosem nem le tudok beszélni, én meg fogom szavazni, de jó lenne látni, hogy mi változott, hol változott, mert most én ilyen dokumentum egyeztetés nem végeztem az előző verzióhoz képest. Főtájépítés úr, parancsol.
Igen, az a dokumentum az éppen készül, a közgyűlési előterjesztés lesz ez, amiben bemutatjuk azt pontosan, hogy egészen pontosan milyen fejezetekben történt változás. Hogyha van egy kis idő, ami látom nem nagyon van. Én készültem egy prezentációval is, és abban nagyjából el tudom mondani a változásokat. Nem tudom, hogy erre van-e igény, vagy...
Szerintem most erre nincs idő, nem szeretném megváltoztatni az emberi jogszabályozó bizottságát, de ha valaki kéri a bizottságból, akkor köszönjük. Én azt javasolnám, hogy a prezentációt küldje ki Főtájépítész úr a bizottság titkárságán keresztül a bizottság tagjainak, és úgyis visszajön ez a közgyűlési anyag részeként május végén. Tehát, hogyha a prezentáció alapján bárkinek kérdése van, akkor azt a bizottságon keresztül kérem, hogy jutassa önhöz, tehát magyarul engem is címezzen meg benne, és akkor abból fel tud készülni a következő bizottsági tárgyalásra hivatal. Én elolvastam a beterjesztett anyagot, szerintem többen így voltak a bizottság tagjai közül, nyilván most van kérdés, arra adunk helyet, de ha nem, akkor pedig ennek megfelelően, amikor visszatérünk rá, akkor megnézzük ezt. Így elfogadható mindenkinek, Sándornak is, bizottság tagjainak is. Kérdés hozzászólás van az RBP-hez? Nincs, hát egyenlő támogatás. Akkor köszönöm szépen, lezárom a vitát, kérdezem a bizottságot, hogy támogatja a benyújtott határozati javaslatot a radózási terv felülvizsgálatával kapcsolatban, kérem szavazzanak. Hat igen, egy tartózkodással, most jól mondtam, a bizottság elfogadta. Következik a hetedik napi rendünk, köszöntöm megbízott főigazgatórat a Fővárosi Állat és Növénykert részéről. Nem volt így összehangolva, de annyiban még talán jó is, az Emberi Erőforrások Bizottsága ilyen számban jelen van, mert valahol közös felelősségünk is ez. Ugye azt kérte főigazgatór is korábban, illetve a bizottság is korábban már ez egy ideje húzódik, hogy kapjunk egy kicsit átfogóbb bemutatót arról, hogy hol tart most az állatkert, ugye nyilván külön fókuszba téve a biodóm jól ismert kérdéseit. Én a főigazgató is látja, hogy kis idő nyomásba kerültünk itt az Euróvelo tulajdonosi hozzávalások egy órás vitája miatt, úgyhogy ha kérhetem, hogy röviden foglalja ezt, köszönöm, és nyilván lesznek a bizottság tagjainak kérdései, parancsolni.
A meghívást és a lehetőséget, ugye a hivatalos titulusom az állategészségügyi és természetvédelmi igazgató, de a főigazgatói munkakört azt két éve ellátom. Köszönöm elnök úr meghívását, hogy nagyon röviden egy prezentációval készültem, és igazából csak néhány dolgot szeretnénk megvilágítani, mert tényleg időzavarban vagyunk. Ugye itt ez a régi 1966-os térképe az államkertnek az alapításkor, és egy picit ilyen fogalmi zavarok vannak, hogy melyik területet hogyan nevezünk. Ugye kicsit nem annyira látszódik ezen a kivetítő, mert nem elég nagy, de azért picit hadd mutassam meg, hogy nincs oda. Mert ugye több helyen, a döntéshozatali mechanizmusra elhangzott. De itt beszélünk az államkertnek, egy 15 hektáros területe jelenlegi történelmi állatkert, és pont nem tudok mutatni ezzel a mutatóval elnézést. A lényeg az, hogy ugye a történelmi állatkert, ami jelenleg működik, ez a 11 hektár, ez fog mi azokat adni, ez a tavalyi évben a Biodom külső kifutóival, a Biodom rendezvényével 1.120.000 embert mozgatott meg. Ezen kívül az állatkertnek a gondozás alatt a Margit-kerti kis állatkert, itt nem szedünk belépve, itt 200.000 ember fordult meg, tehát biztosan kijelenthető, hogy ez Magyarország leglátogatottabb kulturális intézménye. Ugye a Biodom az egy teljesen külön történet, jelenleg rendezvény helyszíneknek szolgál, nagy sikerű rendezvények, akár a Zörkes fotokilátás, Fénydom zajlott itt le. A külső kifutóit viszont átadtuk a közönségnek, nem működik a pointer ez a képernyőn, és kb. 1 hektáros plusz terület, és ugye most egy kicsit ugye zaj van az állatkert körül arról a közös területről, amit ilyen mesepart, mesevárnak nevezünk. Ugye de gyakorlatilag ennek a területnek a nagy része az az állatkert korábbi gazdasági udvara. Tehát amit ugye Hónemolt vár néven említünk, az mindig is az állatkerthez tartozott, hogy 1908-ban építették, és gyakorlatilag a különböző kiszolgáló funkcióknak adott helyet. Az állatkertnek tehát ugye van ez a 11 hektára, ami most már ugye 12 ez a Biodom külső kifutó részekkel, ehhez tartozik ez a, hogyha majd a Biodom egyszer működhet, és a teljes terület, a Pannonparki terület is megnyílt, akkor ez a 7 hektár, ez a 18 hektáros állatkert egy City Zoo-ként, ez már egy értelmezhető állatkert, hogyha ez sokkal kisebb maradna, akkor ez azért jelentős problémákat okozna az állatállomány szempontjából. Tudni kell, itt látszódik ezek a számokon is, hogy több mint 700 állatfajt, több mint 7000 állatigéret tartunk. Ez egyébként az állatkertek összehasonlításában világviszonylatban is különleges, és kb. A 6. leggazdagabb állatgyűjtemény az egész világon. Itt látszódik, szintén nem akarok az időjelenben mellenni a különböző készletekbe, de ez mind zoológiai, mind természetvédelmi szempontból nagy jelentős gyűjtemény. Gyakorlatilag fajvédelmi programokban veszünk részt, kb. 50 fajvédelmi program, ami ebből a 700 fajból, ezek kihalóban lévő nagyon ritka fajok, és kb. Egy kicsit alacsony kategóriát, 30 ESB-nek hívják, European Stockbook, amit szintén tartunk, tehát nagyjából 80 faj azért, ami ezekben a természetvédelmi jelentőségű programokban részt vesz, és ezek közül 6 programot mi koordinálunk a Budapest állatkert szakemberei. Ugye szintén egy nagyon fontos dolog az állatkerttel kapcsolatban, hogy egy műemléki együttes állatkert, egy műemléki egész állatkert, műemléki védelem aztán, itt néhány pregnás, nagyon híres építészek, ugye most Kós Károly évforduló van, de Kós Károly, mert Zumeszki vagy Najfosznak az építészeti műemlékei láthatók az állatkertben. Ezek persze nyilván csomó következménnyel is járnak azzal kapcsolatban, hogy ezeket nem csak fenn kell tartani, hanem nem biztos azoknak az állatoknak alkalmasak, amelyeket most tartunk bennük. És ugye ezen a képen itt még látható a nagy szikla, ami a nagy szikla, a kis szikla, szintén különlegesség, ezek az úgynevezett H&M-es sziklák, amelyekből Európában már csak Hamburgban, Párizsban és Budapesten láthatóak. Ugye legáltalatot a kulturális intézményről már beszéltem, egy nagyon erős szezonalizás látható, itt a különböző adatokkal ezt alá tudom támasztani. Azt lehet még elmondani, hogy szintén különleges helyzetben vagyunk azzal, nagyon sok fűtött belsőnk van, és emiatt azért a téli időszakban is vannak látogatóink, és erre adhat értelmezhető választ azok a megfejlesztések, amik részben már lezajlottak, illetve előttünk állnak. A nagyon gazdag állatállomány, illetve a természetvédelmi programokról beszéltem, és még nagyon fontos, nem is mennék bele ezekbe, de látszik azt, hogy ilyen fajnál ugye nagy szakmai sikereknek voltunk a helyszínei, akár az országú termékenyítés kapcsán, vagy az elefántszaporulat, most éppen kis tigrisek születtek, szibériai tigrisek, úgyhogy ebben Budapesten állatkert felveszkel versenyt bármelyik nagy állatkert a világon. És itt az állatmentés adatokra szeretnék inkább még az utolsó részben koncentrálni. Látszik azt, hogy ez egy exponenciális növekedés gyakorlatilag, és itt az elmúlt 25-30 évben egy óriási társadalmi igényt elégítünk ezzel. A Honnambor várban található az a mentőhely, amit korábban is Miskotályként apostrofáltunk, most azért neveztük egyébként át mentőhelynek, vadászmentőhelynek, mert idő után elkezdtük a színeket hozni, amiből ilyen 700-800 állatot kapunk egy évben, de nyilván más állatokat is mentünk. És itt látszik azt, hogy az állatvédelem és természetvédelem, hogy a ritka fajokat itt a jobb oldali képen felgyújtott vándorsornak láthatóak, vagy ott látható egy fokozottan védett, kéménybe esett gyöngybagoly, vagy látszik azt, hogy ugye maga az állatkert, amely természetvédelem terület, az is egy oázisként szolgál, egy nagy fülemüle, ami egyébként a Tisza hátterében vonul, az is főleg a tavaly évben bekerült a mentőhelyre. Szóval nagyon különleges védelmi, állatvédelmi munkát is folytatunk. Nyilván az állatok még egy része gyakori állat, a lakosság hozza be, de itt ez tiszta állatvédelem, hiszen erre egy óriási társadalmi igény van, és egy óriási felelősségünk van az edukációban is. Nagyon komoly szakembergárda foglalkozik az edukációval, tavaly évben 15 ezer diák és több mint 600 csoport volt, de ha úgy veszük, akkor igazából edukáljuk ezt az 1,3 millió embert, akik eljönnek hozzánk, úgyhogy próbáltam rövid lenni és rövid áttekintést adni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen ezt a bemutatót, nagyon fontos szerintem az állatkertnek ez az állatvédelmi tevékenység. Az egyik kérdésem ezzel is kapcsolatos, hogy, és aztán milyen megadom a bizottság tagjainak is a szót természetesen, hogy abban lát-e lehetőséget, igazgató úr, hogy a budapesti állatvédelemnek a hagyományosabb kutyamacska vonalon meglévő feladatköreiben, amit most a Szöri végez, abba fokozottabban bekapcsolódjon az állat és növénykert, akár azokat az intézményi háttereket is felhasználva, amik ott megvannak, hiszen ez felmerült, hogy ez a típusú tudás az intézményben jobban megvan. A másik kérdésem pedig, hogy most a biodóm hasznosítása kapcsán ugye a sajtóban megtördült egy olyan hír, hogy itt valamilyen növény telepítéssel történő felhasználást tervez az állatkert, hogy ezzel kapcsolatban milyen ütemezés, és mi látszik most, és mennyiben igazak ezek a hírok.
Akkor a két kérdés nagyon különböző. Az első kérdésre az a válaszom, hogy nyilvánvalóan, hogy ez a mi szándékunk, akkor ez igazából nem a kompetencia területünk. Tehát az, hogy állatvédelemmel foglalkozunk, ez egy nagyon speciális terület a háziállatok védelme, de különböző állatvédelmi szervezetekben benne vagyunk, az egyetemmel szoros együttműködésünk van, kiérzett tanszék vagyunk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy annyi probléma van a jelenlegi állatkerti területen, akár a biodóm, akár itt a cirkusszal kapcsolatos közelmúlti döntések, illetve a történeti állatkertnek a helyzete, hogy ez most egy olyan mértékű feladat, amiben nem látom egyedül a kapacitást, és igazából a mi szaktudásunk is leginkább a vadállatokra, elsősorban a védett vadállatokra vonatkozik. A másik kérdés az egy teljesen releváns szándék az állatkertnek, tehát ugye azt gondoljuk, hogy a biodóm az most már nagyon sok sikeres helyszínnek adott otthont. Tehát a tavalyi évben, hogyha nem csak az aulából, kijöttünk az aulából és magában az ősvadon részben is nagy rendezvények voltak, akár a fénydóm, akár ebben az évben a dino kiállítás. A tavalyi évben kb. 100 ezer ember jött be a biodomba, az idejében a dino kiállítás 46 ezer ember volt. De azt gondoljuk, hogy maga a tér az egy értelmezhető tér, és azt szeretnénk, hogy növényeket telepítsük be. Ugye eleve nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat, hogy egy ilyen politikai csatározásnak a színe a biodóm, mi állatkert és növénykert vagyunk, és a növénykert funkciót szeretnénk azzal javítani, hogy azt gondoljuk, hogy a mi számításaink szerint nagyságrendileg 350-400 millió forintból, tehát egy nagyságrendeket is ebben. Nyilván nem azt a programot, ami a biodóm eredeti programja volt, de egy olyan nagy területet tudnánk létrehozni, amiben egyrészt a növényekkel kapcsolatos fontos információkat tudnánk átadni, a növényeknek a fontos keretéről tudnánk beszélni, akár arról, hogy milyen jelentősek a környezetünknek a megóvásában, nagyon sok edukációs anyagot tudnánk ott elhelyezni, és kisebb számvállalatokat is be tudnánk tenni. Az állatoknál, ugye a bemutatós állatainknak, amit most jelenleg ugye a varázsében van a bemutató, az elhelyezése, az éppen súrolja a jogszabályi minimum követelményeket, itt mindenképpen is fejlesztésre van szükség, és ezáltal a biodómot, az egész biodómot bele tudnánk tenni abba a vérkeringésbe, ami ezt az 1,1 millió embert megmozgat, és azt gondoljuk, hogy ezáltal nagyobb számú embert tudnánk behozni, és ez gyakorlatilag egy olyan nagy parként lenne értelmezhető, ami egy állandó környezeti feltétellel vagy körülményekkel egész évben egy szabadidős programot adhatna a nagy közönségnek.
Köszönöm szépen, Barna Judit, a Lányokat, megkérdeztem.
Köszönöm, igazgató úr. Elszedésben itt a két bizottságban. A kérdésem is kicsit összefügg két bizottsággal. Az előző közülésen szavaztunk és tárgyaltuk a közös működtetési színházak gazdasági társaságokkal folytatott szerződést, megkötött szerződést, és abban ugye kitért a szerződés, hogy az állatkert különböző területeit vagy át, vagy haszonbéletbe adja. Engem az érdekelne, hogy egyetettek-e önnel ezzel kapcsolatban, mit szól ön ehhez, vagy az állatkerti kollégái, és hogy ez hogyan érinti a jövőben az állatkertet. Köszönöm.
A kérdés, nem történt egyeztetés, egyébként az állatkertben óriási bizonytalanság van ebben a kérdésben, és hát hogyha azt most elmondhatom, akkor ugye aggályosnak tartjuk, nagyon sok szempontból. Az elsőleges szempont azok a funkciók, amik ott vannak, ezeket hova tennénk. Ugye beszéltem a mentőmunkáról, ami egyik legfontosabb funkciónk, egy társadalmi szempontból is nagyon nagy igény van erre a tevékenységünkre. De gyakorlatilag ugye ezen a területen találhatóak olyan fejlesztések, vagy olyan fejlesztési irányok, ugye most magának az épületnek, ahol nem volt várnak, nincs annak a használatbevétel engedélye, ezt ugye az előző kvázi vezetéstől ököltük, de gyakorlatilag ez nagyon hamar pótolható, ezen dolgozunk. Ott van egy olyan zósop, amit szeretnénk, egy másik zósop, amit szeretnénk megnyitni, van egy állatkerti étkezde, amit szeretnénk kiadni, vannak olyan területek, amelyeket, ugye ez nem a mentőre vonatkozik egyébként, hanem az épületre, de magáról az épületről tudni kell azt, hogy ugye 1908-ban épült különböző kiegészítésekkel, ahol most a mentőhely működik, azért kocsiszínként jött létre, és maga az épület az nagyon sok funkciót ellátott. 2017-ig ez volt az állatkertnek igazából a központi irodája, itt különböző műhelyek voltak találhatóak, vendégszobák. Ezeket a funkciókat részben szeretnénk is. Tehát az első, bocsánat, próbálok röviden, az első a funkció kiesése, nem látjuk ezt, hogyan történhet. A második az, hogy a közös használat során, vagy hogyha ezt a cirkusz is használná, akkor nem látom azt, hogy az állatkertnek az állategészségügyi egysége hogyan alakult meg. Ugye az állatkert az egy úgynevezett körülhatározott létesítmény, amit az Animal Health Law, egy EU-s jogszabály megszabja, nagyon szigorú állategészségügyi feltételek alapján védjük az állatállományunkat. Azzal, hogyha egy kibajárás keletkezne általunk nem kontrollált módon, akkor nem látom, hogy ez hogyan működhetne. A következő probléma pedig az, hogy az állatkert egy nemzetközi szövetség, az Európai Állatkerti és Akvárium Szövetségnek a tagja. Az Európai Állatkerti és Akvárium Szövetség az gyakorlatilag az állatkertek trénjét jelenti, egy nagyon komoly akkreditációs folyamaton kell keresztül menni. 5 évente van akkreditáció, a legújabb szabályok szerint, a legutolsó akkreditáció egyébként korábban 10 évente volt, 2013-ban történt meg, tehát 23 lett volna a következő, ez a Covid miatt csúszott, gyakorlatilag 1-2 éven belül biztosan akkreditációt kapunk. Hogyha ez az akkreditáció feltárja azt, hogy itt a cirkusszal bármilyen közös működtetés van, ez gyakorlatilag ez a no-go kategória, tehát az állatkert és cirkusz, ez két teljesen külön műfaj, nem elfogadható a nemzetközi állatkerti szakma számára. És akkor még egy utolsó szempont az, hogy az interreg pályázat kapcsán a megújítása a mentőhelyünknek, eznek a fenntartási kötelezettségünk van 2026 nyaráig, hogyha korábban itt bármilyen változás van, akkor kb. 643 ezer euró visszafizetési kötelezettség lép fel.
Köszönöm, ha összefoglaltam, akkor úgy döntöttünk a legutóbbi közgyűlésen az állatkert vonatkozásában, hogy sem a főváros, sem senki nem tárgyalt az állammal, vagy az állatkerttel ezzel veszélyeztetve számos funkcióját és tevékenységét, partneri együttműködését. Főigazgató, ez hogy történt ez? Most tényleg elhűlve hallgatom ezt. Hogyan? Tehát, hogy én akkor ezt nem tudom, hogy lehet ez újra visszahozni, de ilyen szempontból ez... Hát ezt nem képzeltem.
Újra vissza nem lehet hozni, hiszen azt jelenti, hogy megállapodást elfogadta a fővárosi közgyűlés az önszavazatával is. Az állatkertnek a véleményét ismertük ebbe a dologba, hiszen megbízott főigazgató, illetve elmondta, nyilván egy ilyen tárgyalás folyamán valamiért tervet kell követnünk, tehát olyan megállapodást kitárgyalni, ami csak nekünk jó, az államnak meg csak rossz, tehát nem tudtunk volna, vagy én erre képtelen vagyok, azt hiszem, Szerintem az, hogy a erre vonatkozó részre, 16-os pontra vonatkozó, amik az állatkert, a cirkusz és nyilván a főváros bevonásával egyeztetéseket folytat, hiszen ezek kinyilvánították a szándékot a felek, erről még meg kell állapodniuk arról, hogy ez a technikailag hogyan működik. A lovard esetében meg jelenleg is a lovardát a cirkusz használja, tehát ebben a tekintetben nem változik a döntés, tulajdonképpen most hagyjuk végre a 2020-as megállapodást.
Köszönöm. Engem is azért meglepett, amit te igazgató mondott, mert hogy mondjam, azt hittem, hogy ennél jobban előkészített a színházi megállapodás, hogy nekem azért az volt a kritikám ezzel kapcsolatban, hogy az állatvédelmi szempontok hogy érvényesülnek a cirkuszi állattartás kapcsán, de azt, hogy az állatkertben ma zajló madárvédelem és állatvédelmi programot veszélyezteti az átadott területek átadása az államnak, ez nem hangzott el a vitában, és ezt én sem tudtam, tehát hogy lehet, hogy nem kellett volna hívni igazgatórat, akkor is, tehát ugye a színházi megállapodást késve kaptuk meg, tehát már a KKVB nem ülésre, tehát miután kézbesítésre került az előterjesztés. Úgyhogy erre nem volt módunk. Igazából, hogy most ezt konstruktívba fordítsuk, amellett, hogy valóban ez egy csúnya malőr szerintem is. Az a kérdésem, hogy ugye az a megállapodás, amit a színházak ügyében kötöttünk, az nem jogi értelemben nem keletkeztetnék használati jogot, ahol nem volt vár kapcsán a cirkusz számára. Tehát ha jól értem, itt meg az állatkertnek megállapodást kellene kötnie a részletekről a cirkuszra, ugye?
Igen, tehát igazából semmilyen instrukciót nem tudunk. Én úgy tudom, hogy ez a szándéka nyilván a közülési határozattal megfogalmazódott, de ugye semmilyen konkrétum nincs ezzel kapcsolatban. Igazából nem is látjuk, hogy ezt hogyan tudnánk megcsinálni. Ha még egy mondattal reflektálhatok, ugye valóban, ugye Főgazat úr említette, hogy a lovardával kapcsolatban ezt valóban nem használja az állatkert, ugye azért azt is jeleztük korábban, hogy a lovardával kapcsolatban is, bár nyilván elfogadjuk a tulajdonos döntését, hogy ott is azért mi azt gondoljuk, hogy az állatkert szempontjából állatvédelmi problémák merülnek fel, hiszen mi 365 napig tartunk lovakat, míg a cirkuszban ezek a lovak nincsenek ott 365 napig, tehát azért ez egy nagyon fura helyzet, hogy akkor most hol legyen állatvédelem egyik helyen, vagy a másik helyen, úgyhogy ezt igazából sikerezni szerettem volna.
Köszönöm. Én azt javaslom, most ezt szóba tudom megtenni, de lehet, hogy a közülésnek is érdemes ezt kifejeznie, hogy az állatkert, mivel egy városi fenntartású intézmény, vonjuk el ezt a jogát, és összegyük közgyűlési hatáskörbe ennek a használati megállapodásnak a létrehozását, hogy a közgyűlés tudja mérlegelni az összes ilyen kérdést, amikor ez a kérdés újra előkerül. Ezt szerintem erre van jogunk, hogy majd például megszakol, ha nincs, és ugyanezt javaslom a lovarda végleges eladásra kapcsán, de ott alapból is így van, hiszen az alapból is közgyűlési hatáskör. De azt gondolom, hogy ahol nem volt pár kapcsán is ennek a politikai összefüggéseire és mérlegelésére tekintete, ha már kellő információ nélkül döntött a közgyűlés az első körben, érdemes lenne ezt a hatáskört rendezni, és nem cégazgatóra hozni abba a helyzetbe, hogy itt az állam és a főváros közé szoruljon az állatkert nyilvánvaló érdekeit képviselve. Tehát erre a főváros között is két hitel megott, hogy nekünk kell előterjesztést, majd megbeszéljük, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez szükséges lenne. Jó. Van-e más kiegészítés vagy hozzászólás vagy kérdés az állatkert igazgatójához? Ha nincs, akkor szerintem szavazunk a tájékoztató elfogadásával. Még annyit tennék hozzá, hogy a biodóm kapcsán pedig nyilván zajlik egy pályáztatás is, de ha annak vége van, akkor szerintem arra, hogy a biodóm stratégiailag hogyan hasznosítható rövid távon, arra mindenképpen egy anyagot érdemes tenni az állatkertnek összeállítania, és azt szerintem a bizottság is adom el részleteibe is megvitatja. Én egyébként egyetértek azzal a koncepcióval, amit elmondott igazgató, csak nyilván akkor ennek tényleg a kidolgozott verzióját érdemes visszahozni. Oké, akkor kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. Hat igen, egy tartózkodásról a bizottság támogatta, köszönjük szépen. Egyebekben nem látok hozzászólást, a bizottság következő ülését 2 hét múlva tartja a közgyűlés előtti szokásos hétfő reggel 9 óra időpontban. Ugye most az Emberi Erőforrások Bizottságával lesz egy ilyen informális találkozásunk a közösségi költségvetés kapcsán, illetve a bizottság tagjait emlékeztetném, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet, nem tudom, hogy mikor érkezik meg, de Orbán Árpád meghívója a cégvezető kiválasztásával foglalkozó bizottság ülésére, amit ugye 2 napos határidővel hívhat össze az elnök, úgyhogy kérem, hogy ott is a KKVB határozat képességét minden körülmények között biztosítsuk. Köszönöm szépen!